Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. április 28-án kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Fátyol felhő szűrheti ma a napsütést, a délnyugati medjékben előfordulhat egy-egy zápor is. A változó irányú szél gyenge marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban Ceglédi Edit.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az uniós források hazahozataláról egyeztet holnap Brüsszelben a leendő miniszterelnök. Megalakult a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója. A Fideszét Gulyás Gergely, a KDNP-jét Rétvári Bence vezeti. Több mint 10 000 lakóház energiahatékonysági korszerűsítése valósulhat meg a nemrég lezárult otthon felújítási programban. Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök holnap Brüsszelbe utazik, és informális egyeztetést folytat az uniós források hazahozataláról. Kérdésre válaszolva Olof Gyill közölte, mivel a tárgyalás egy miniszterelnök jelölttel zajlik majd, az Európai Bizottság további részleteket nem közölhet.
A bizottság álláspontja nagyon egyszerű, struktúrált és koncentrált párbeszédet folytatunk a leendő magyar kormánnyal annak érdekében, hogy minden lépést, amit meg kell tenni, megtegyünk, hogy a magyar emberek a lehető leghamarabb részesüljenek azokból a forrásokból, amelyek járnak nekik. Amikor többet mondhatunk, akkor többet fogunk mondani.
Irán egy három lépcsős tervet adott át a közel-keleti konfliktus rendezésében közvetítőknek, amely alapján hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal. Az irániak elvárása, hogy a tárgyalások első szakasza a háború befejezésére és a garanciák megszerzésére összpontosítson, hogy ne folytatódjanak az Irán és Libanon elleni katonai műveletek. Ha ebben a kérdésben sikerül megegyezni, a második szakaszban Ománnal együttműködve megvitatnák a Hormuzi szoros ellenőrzését a háború befejezése után. A harmadik szakasz pedig az iráni nukleáris program kérdéskörét érinteni. Ha az Egyesült Államok elfogadja a tárgyalásokra vonatkozó tervet, Irán beleegyezik a következő forduló megtartásába. Hiába van érvényben tűzszünet, a Közel-Keleten továbbra is magas, $100 körüli a Brent típusú olaj hordónkénti ára, mondta a Kossuth Rádióban az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője. Horváth Sebestyén hozzátette, hogy a hormúzi szoros még mindig blokád alatt van. Irán és az Egyesült Államok is zárója a globális energiaellátás szempontjából nélkülözhetetlen tengeri folyosót.
Körülbelül egy héttel ezelőttig az Iránnal viszonylag kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoló országoknak a teherhajói át tudtak haladni a Hormuzi szoroson. Most az amerikai blokkád miatt már ezek sem tudnak, például a kínai tulajdonban álló hajók vagy az iráni hajók át tudtak haladni. Eddig is az elmúlt két hónapban a Hormuzi szoroson keresztül haladó kőolajnak a mennyiség az 90%-kal alacsonyabb volt a háború előtti szinthez képest, most már ez gyakorlatilag nulla. Tehát semmilyen irányba nem halad át semmilyen teherhajó. Ez okozza azt, hogy a kőolajnak, illetve a földgáznak is egyébként a világpiaci ára az továbbra is magas.
Megérkezett az Egyesült Államokba harmadik Károly brit király és Camilla királyné. A brit uralkodót és feleségét a négy napos hivatalos útján elsőként Donald Trump elnök fogadja a Fehérházban. A látogatás kiemelt eseményeként a király beszédet mond a kongresszus előtt, este pedig állami vacsorát rendeznek a tiszteletére. Bár a hétvégi washingtoni erőszakos incidens beárnyékolja a diplomáciai eseményt, a Buckingham palota megerősítette, hogy a tervezett programokat változtatás nélkül megtartják. A brit uralkodó legutóbb 19 évet tett hivatalos látogatást az Egyesült Államokban, 2007-ben második Erzsébet utazott a tengeren túlra. Vádat emeltek az Egyesült Államokban az ellen a férfi ellen, aki szombaton tüzet nyitott Washingtonban a Donald Trump részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján. A 31 éves férfit hivatalos személy ellen veszélyes fegyverrel elkövetett erőszakkal, valamint lőfegyver használatával vádolják. A gyanúsított korábban már többször tett radikális kijelentéseket a családjának, közvetlenül a merényletkísérlet előtt pedig egy Trump ellenes nyilatkozatot küldött a rokonainak és az ismerőseinek. A román szociáldemokraták a nacionalista aurral közösen készülnek megbuktatni a bukaresti kormányt. A két párt közösen terjeszt be bizalmatlansági indítványt Ilie Bolozsán jobboldali miniszterelnök kisebbségi kormánya ellen. Terveik szerint a kabinetet már jövő héten leváltanák, de egy esetleges PSD-AUR kormánykoalíció létrehozásáról nem született köztük megállapodás. További részletek Baranyi Lászlótól, Bukarestből.
Tavaly júniusban azért léptek koalícióra a jobb és baloldali pártok, hogy elszigeteljék a szélsőségesnek tartott erőket. A koalíció működésével elégedetlen szociáldemokraták azonban kiléptek a kormányból, és ma bejelentették, hogy a nacionalista AUR-ral közösen terjesztenek be bizalmatlansági indítványt. A parlament két legnagyobb frakciójáról van szó. Együttes súlyuk közelíti az 50%-ot. A hiányzó voksokat minden bizonnyal megkapják a kisebb nacionalista pártoktól. A PSD azt állítja, hogy nem tervez az AUR-ral közösen kormányozni, és továbbra is egy nyugati elkötelezettségű kormánykoalíciót akar egy másik, párbeszédre nyitottabb miniszterelnökkel. A jobboldal szerint azonban most már nincs visszaút, és annak a parlamenti többségnek a felelőssége új kormányról gondoskodni, amelyik a régit megbuktatja. Mivel mindenki ellenzéki szerepre készül, elhúzódó válságra lehet számítani Romániában.
Megalakult a Fidesz parlamenti frakciója, jelentette be Gulyás Gergely közösségi oldalán. A most megválasztott frakcióvezető azt mondta, feladatuknak tartják az elmúlt 16 év eredményeinek megvédését, az ország érdekeinek képviseletét, emellett fel akarnak lépni a kormánypárt önkényes döntéseivel szemben. Elmondta azt is, hogy a Fidesz-KDNP országos listájáról bejutottak közül 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel mandátumokat. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal, viszont átveszi mandátumát Lázár János és Szijjártó Péter is.
Frakcióvezető helyettes lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető, akinek a frakció és én is megköszöntem az elmúlt 8 évben frakcióvezetőként nyújtott kiemelkedő munkáját. Szintén frakcióvezető helyettes lesz frakcióigazgató Balla György, és frakcióvezető helyettes lesz az a 7 szóvivő is, aki a képviselőcsoport oldaláról a politikai vitákban a következő hetekben és hónapokban a Fideszt képviselni fogja.
Megalakult a KDNP országgyűlési frakciója, jelentette be a párt frakcióvezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, a magyar családokért fognak dolgozni és megvédik a 16 év nemzeti kormányzásának eredményeit. Hozzátette, kiállnak a nemzeti és keresztény értékek mellett, valamint hazánk függetlenségéért és a polgárok szabadságáért. Magyar Péter felszólította a NAV elnökét, a bankokat és a leköszönő kormányt, hogy akadályozzák meg a vagyonok kimenekítését az országból. A Tisza párt elnöke arról beszélt, hogy a hatályos jogszabályok szerint a NAV csak 7 napig tarthatja fenn a pénzmosás gyanús átutalások felfüggesztését, valamint csak rendőrségi eljárás esetén zárulhatják a számlákat. Ezen azonban szerinte változtatni kell.
Felszólítom ezért a NAV elnökét, hogy a bankok által jelentett átutalások ügyében tegyen rendőrségi feljelentést annak érdekében, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét. Felszólítom továbbá a leköszönő Orbán kormányt, hogy a szerdai kormányülésen döntsön arról, hogy a NAV a jövőben 90 napra is felfüggeszthesse a pénzmosás és vagyonkimentés gyanús átutalásokat. Felkérem továbbá az illetékeseket, hogy ezen kormányrendelet haladéktalanul még szerdán kerüljön kihirdetésre. Felkérem továbbá a hazai bankokat, hogy erősítsék meg a compliance részlegeiket, és minden gyanús ügyletet haladéktalanul jelentsenek a NAV felé. Már most jelzem, hogy aki akár hatósági, akár banki részről nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben a magyar igazságszolgáltatás előtt kell felelnie.
Cseberből Vederbe kerül az ország a Tiszával, írt a közösségi oldalán Novák Előd. Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza országgyűlési képviselői nem a jelenlegi képviselői irodaházban fognak dolgozni. A Mi Hazánk alelnöke szerint a Tisza frakciónak nem elég pazar az eddigi irodarendszer, csak az újépítésű, több mint 10 milliárd forintból néhány éve elkészült Szabad György irodaházba hajlandók beülni. Az ellenzéket azonban nem engedik oda, tette hozzá, így megtörve a képviselők közti egyenlőség hagyományát. Hangsúlyozta, a Tisza luxizása helyett inkább az idejét múlt politikusi privilégium, a mentelmi jog eltörlésére lenne szükség, ha komolyan gondoljuk, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. Több mint 10 000 lakóház energiahatékonysági korszerűsítése valósulhat meg a nemrég lezárult otthonfelújítási programban, közölte az MFB. A rendelkezésre álló 73 milliárd forintos keret elfogyott, miután a tavalyi könnyítések hatására megtöbbszöröződött az igénylések száma. Az érintett ingatlanok energetikai besorolása átlagosan 3 kategóriát javulhat, elsősorban a hőszigetelésnek és a nyílászárók cseréjének köszönhetően. A kedvezőtlen időjárás miatt kevesebb repceméz lesz az idén, mondta az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke a Krónikának. Bros Péter közölte, az elmúlt években megfeleződött a növény termő területe Magyarországon, és a szárazság mellett a hideg is kedvezőtlenül hat a hozamra. Hozzátette, az esetleges eső már nem befolyásolja a megtermelt méz mennyiségét, az árak pedig nem változnak érdemben idén. A szervezet elnöke hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a hazai ellátás nem kerül veszélybe, ami azért is fontos, mert a repceméz egyre keresettebb idehaza.
Talán ez betudható annak a hatásának, hogy sok refluxos ember észrevette, hogy csökkenti a tünetüket, hogyha a repcemézet esznek. A repceméznek van a hazai mézek közül legmagasabb szőlőcukor tartalma, több szőlőcukor van benne, mint gyümölcscukor, nincs még egy ilyen mézünk. Nagyon reméljük, hogy talán annyit majd fogunk tudni pergetni, amennyi a hazai ellátást, azt az 1-2 000 tonnát biztosítja.
Leégett 2 melléképület a mátrafüredi Harkályháznál. A Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó ökoturisztikai látogatóközpont raktáraiban tűzifát, madár, odukat, eleséget és a munkavégzéshez szükséges felszereléseket tároltak, ezek megsemmisültek. A tűz átterjedt a szomszédos erdőbe is, ahol csaknem 100 négyzetméteren égett az avar. 3 tűzoltó egység oltotta el a lángokat.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M0-ás keleti szektorában Nagytarcsa elkerülő szakaszán, az M3-as felé. Az 58-as és az 59-es kilométer között a külső sávot lezárták. Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! Budapesten mától lezárták a félútpályát a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Zsolna utca közelében gázvezeték javítása miatt. A forgalmat jelző lámpa irányítja. A Tököli úton befelé a Róna utcánál és a Róna utcában a Nagy Lajos Király útja felé a Tököli útnál mától lezárták a külső sávot szintén gázvezeték javítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Változóan felhős idő lesz, eső nem valószínű, estétől nagy területen megélénkül a szél. Napközben 17-22, este 8-15 fok várható. A következő napokban az átlagosnál hűvösebb lesz, majd hétvégére visszatér a kellemes tavaszi idő. Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak. Negyedórás krónikával 7 órakor jelentkezünk. A szerkesztő Király Erzsébet nevében is köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A labdarúgó MB2 27. fordulójának zárásaként a második helyen álló Honvéd hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a kiesés elől menekülő Soroksárral. A kispestiek hátránya így az Éllovas Vasas mögött 3 pont, a harmadik Kecskemétet pedig 7 ponttal előzik meg a feljutásért folytatott harcban. Kisorsolták a női kézlabda bajnokok ligája budapesti elődöntőinek párosításait. A címvédő Győri Etókáci a francia Brest-Bretagne együttesével találkozik, míg a másik ágon az ugyancsak francia Metz a román Cseszeme Bukurestivel küzd meg a fináléba jutásért. A négyes döntőre június 6-án és 7-én kerül sor az MVM Domban. 2 légiósa, a cseh Julia Reisingerova és a svéd Alexa Herd nélkül kell megvívnia az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapatának a Diósgyőr elleni bajnoki döntőt. Reisingerova térsérülés és műtét, míg Held WNBA és elfoglaltságai miatt nem állhat Gyokicsejko vezetőedző rendelkezésére. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó finálé első mérkőzését szerdán 17 órától rendezik Pécsen a Lauber Dezső sportcsarnokban. A férfi kosárlabda NBA egy negyed döntőjében a negyedik mérkőzésen a Debrecen hazai pályán 75-73-ra legyőzte a Kaposvárt. A hajdúságiak ezzel egyenlítettek a párharcban, így a döntés az 5. szerdai kaposvári találkozóra maradt. A továbbjutóra a tavalyi ezüstérmes szombathelyi Falkó vár. Bondár Anna csak nem 3 órás mérkőzésen szettelőnyről kapott ki a nyolcad döntőben a madridi salakpályás tenisztorna női versenyében. A világranglistán 63. magyar játékost, az előzőleg Udvardi Pannát és Gálfi Dalmát is búcsúztató 9. helyen kiemelt orosz Andrejeva verte 3 játszmában. Ezüstérmet nyert a férfi kardválogatottunk a 23 éven aluli vívók Európa-bajnokságán Cagliariban, miután a döntőben 45-34-re kikapott a spanyoloktól. A magyar együttes férfi törben 6., női párbajtörben pedig 7. lett. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sport Krónikát hallották.
Április 28-a, kedd, Valéria névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Rendkívüli egyeztetést sürget az Ásványolaj Szövetség, természetesen az üzemanyagárakról. Háttér Grád Ottóval, a szövetség főtitkárával 7 óra előtt 10 perccel. Aztán az önkormányzati rendszer újragombolására van szükség, ezt mondják az önkormányzatok szövetségei, több is van ebből. Szita Károly lesz a vendégünk, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke 4:48 után néhány perccel. Aztán alakul a kormányévsor, megalakultak a frakciók. Erről beszélgetünk Nagy Attila Tibor politikai elemzővel 7:30 után néhány perccel. És még egy téma, a műsor vége felé bemutatta országos reprezentatív kutatását a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület. A cél az, hogy mi legyen a nemzeti minimum, ezt kellene létrehozni, mondják. A részleteket megismerjük 8:45 előtt néhány perccel. A műsort ma Pap János szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakuk El Tamással.
A magyar női válogatott azzal a céllal áll asztalhoz a ma kezdődő londoni hasztali tenisz csapat világbajnokságon, hogy tovább jusson a csoportjából és bravúr győzelmeket arasson. A fiatal csapatunkat irányító szövetségi edzővel, Varga Lászlóval, Virányi Zsolt beszélgetett.
Mit lehet várni egy ilyen fiatal együttestől, amelyik a tavalyi IFI EB-n 5. lett? És akkor mondom azért a csoport ellenfeleit, a magyar válogatottnak, hogy a Szingapúr, aztán kispipálhatjuk, hogyha még erősebbek lennénk, akkor sem mi lennénk az esélyesek. Beesett Cook-szigetek helyett Görögország, egy 30 éves rutinos játékosról, és Etiópia Afrikából, ami nyilván papíron könnyűnek tűnik, de majd elmondott, hogy mennyire verhető.
Ahogy mondtad is, Szingapúr a csoport favoritja, ők a legerősebbek. Én azt gondolom, hogy a csoport másik 3 tagja közül fog eldönteni a csoport második helye. Etiópiát sem kell, én úgy gondolom, hogy leírni, mert sok olyan játékosuk van, aki Európában él és edződik, tehát itt is azért jó játékosokról van szó. Ebből a 3 csapatból az egyik fog a második helyen végezni, és ez a célkitűzésnek, hogy mi is erre hajtunk gyakorlatilag.
Hát akkor görögöket és Etiópiát kell megverni.
Hát így is lehet nézni, de azért egy ilyen 4-es csoportban azért sok minden történhet, akár körbeverés, még meg olyanokat is láttunk már, hogy poén arány dönt esetleg, vagy szettarány, tehát minden egyes poénnak, minden egyes nyert vagy vesztethetnek jelentősége. Én leginkább azt várnám a női csapatunktól, ezektől a fiatal lányoktól, hogy a maximumot hozzák ki magukból, és akkor majd végén meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Ilyen nagyon nagy esélylatolgatásokba előre nem szeretnék belemenni, mert majd ott az asztalnál kiderül, hogy milyen formán vagyunk, teljesen felkészültek a lányok. Önbizalommal terve fognak játszani, és még akár a Szingapúr ellen is úgy fogunk oda menni, hogy feltartott kézzel semmiképp. Én bízom a lányokban, én úgy látom, hogy az ő önbizalmuk és a mentális állapotuk is rendben van, úgyhogy várjuk a versenyt.
Azt hiszem, már elmondhatod, hogy mit tudtok mondjuk Etiópiáról konkrétan, tehát hogy milyen erős a világranglista pozíció alapján Etiópia, illetve Görögország, ahol mondtam, hogy van egy 30 éves rutinos játékos.
Görögországról azért azt kell tudni kell, hogy ez egy erős válogatott. Ezek a világranglista helyek sokszor megtévesztőek lehetnek, mert itt a világranglistás helyezések sokszor, főleg a 100 világranglista 100 feletti játékosoknál azon dől el, ki mennyi versenyen vesz részt. Tehát az, hogyha valakinek a neve mellett ott szerepel, hogy mondjuk 400. a világranglistán, az nem jelent túl sokat.
Akkor még lehet jó játékos, csak mondjuk valamilyen okból kifolyólag nem megy versenyekre.
Ez pontosan így van. Úgyhogy ezekből ilyen messze menő következtetést nem szabad levonni, de azért ismerjük is a játékosokat. Görögország csapatánál van egy védekező játékstílusú játékos is, ami azért megnehezíti a dolgunkat. Ez egy elég jó játékos. Emellett a többi játékosokat is ismerjük, az egy erős csapat. Tehát én úgy gondolom, hogyha őket megszorítani esetleg le tudnánk győzni, az egy nagyon nagy bravúr lenne. Etiópia ellen meg én arra számítok, hogy azért fel tudjuk velük úgy venni a versenyt, hogy őket meg tudjuk verni. Első mérkőzésen fogunk játszani, ha jól emlékszem, Etiópiával, őket meg kellene, hogy verjük. Második mérkőzésen lesz a csoportfavorit, a Szingapúr, és a legvégén lesz Görögország, itt már ugye fogjuk tudni, hogy nekünk melyik eredmény esetleges körbeverések kialakulása esetén milyen eredmény kell, de nagy valószínűséggel ezzel fog eldönni a csoport második helye. Ezek a lányok azért már viszonylag sok nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, végigjárták a serdülő EB-ket, ifi EB-ket, utánpótlás nemzetköziken, és rengetegszer voltak, tavaly a felnőtt csapat Európa-bajnokságon is játszottak, de mindegyiknek ez az első felnőtt világbajnoksága, de én azt gondolom, hogy nem lesz ebből akkora probléma, nem lesz, ahogy az EB-n sem volt, itt sem lesz megilletődöttség, csak a játékra fognak koncentrálni, és kihozzák magukból a lehető legtöbbet. Egyszerre három fő lesz, a négy lányból háromról fog egyszerre játszani. A három lány az a napi szinten valószínűleg többet vagyok velük, mint a szüleik, de a Dohocki Nóriba is rengeteget együtt készülünk a válogatottnál, és már hát ugye a pécsi lányoknak sok esetben az ellenfele is, és nagyon jól ismer a Nórit is, úgyhogy én mindegyikben maximálisan bízom. Mondom, ott a mérkőzés előtt fogunk hozni egy döntést, hogy ki az aznapi mérkőzésen, ki melyik pozícióban fog játszani.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Az IPOI Challenge kadét járőrverseny már az egyik legjelentősebb hazai ifjúsági katonai és rendvédelmi jellegű megmérettetésé vált. A hétvégén tartott balassagyarmati találkozó jó alkalom volt arra is, hogy a szakképzésben az elmúlt évtizedekben elért eredményeket is összegezzék. Tarnóczi László riportja következik.
Bemutatkozást hadd kérjek.
Üdvözlöm, Hegedűs Krisztián instruktor vagyok. Máté Szalkai SC-ből érkeztünk, Nyírbátori Betlen iskolából. Technikum, szakképzőiskola és kollégium.
A fiatalok hogyan készültek erre a versenyre, és milyen ambíciókkal jöttek?
Hát az elképzeléseink azért nem teljesen a legmagasabb szint az elsőt elérni, mert azért belátjuk, hogy nem nagyon lehet, viszont erősen készültünk rá, ugye edzettünk itt a csapattal, tanulmány részére, és itt gondolkodás vagy fizikaira is mind a kettőre készültünk.
Mindannyian kadétok vagytok?
Igen. Mi most kezdtük el, tetszik az, hogy benézhetünk ebbe a majdnem katonai életbe.
Fiúknak mi a kihívás az IPOI Challenge-ben?
Hát a fegyver szétszerelés és összerakás. Erre nem készültünk fel, illetve a kenu.
Folyóvízen neveztetek már?
Nem, még nem volt rá alkalmunk.
Akkor számotokra ez challenge.
Igen.
Sok sikert kívánok.
Köszönjük szépen.
Gáz Zoltán, az IPOI Challenge-et szervező Nógrád vármegyei szakképzési centrum, Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképzőiskola rendészeti ágazatának vezetője. Oktatóként milyen tantárgyakkal, milyen programokkal, hogyan tudja felkészíteni a diákjait egy-egy ilyen országos sikeres szereplésre?
Mi nagyon gyakorlatilag képzést próbálunk megoldani, tehát amit az elméletben leoktatunk a tanulóknak, azt a gyakorlatban tudják itt bemutatni, tehát pont ez a célja ezeknek a versenyeknek, hogy ezekről mind tanulnak a tanulóink. Katasztrófavédelmi ismereteket van, érettségi kérdés, szakmai vizsgán kérdés lehet, hogy milyen tűzoltó felszerelések vannak, hogyan kell a töblőt kigurítani, ugye szakmai gyakorlat a 12. évben például katasztrófavédelmi önkéntes tűzoltó tanfolyam elvégzése, tehát ezeket a feladatokat egyébként a mindennapokban csináljuk. Evezni szintén szoktunk, kerékpár az egy olyan, amit szerintem mindenki tud, lövészeti jászat ugye folyamatosan az iskolába ezek a képzések mennek, 11-től 13-ig lövészeti óránk vannak, ahol légpuska lövészet, íjászat, airsoft fegyverekkel, valamint tűzfegyveres lövészetet is szoktunk megoldani. Ugye a katonai akadálypálya az azért nem csináljuk minden nap, de ugye az önvédelem, erőálló képességű órákon minden esetben van ilyen jellegű felkészítés, tehát futás, kúszás, mászás, ez benne van a mindennapi életünkben.
Mit ad ez önnek és mit ad a diákoknak?
Remélem majd egy megelégedettség, hogy érdemes volt dolgoznunk, tehát azért ez nem kis munka egy ilyen programnak az összeszervezés. Tehát itt most ezen a rendezvényen több mint 200 ember mozog, ugye több mint 100 versenyzőnk van, segítőink, mind kollégák, mind a rendvédelmi szerveknek a munkatársai, ugye itt van a katasztrófavédelmi kirendeltség, a balassagyarmati börtön és fegyház, itt van a Nógrád megyei területvédelmi ezredek a munkatársai, katonai toborzással, a katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársai, IPOI völgyi különleges mentők, tehát ezek mind együtt itt vannak.
Egyik bal oldalra, ez a másik jobb. Hát ott segít. És benne ki akkor azon az oldalon.
Mutatkozzatok be, kérlek.
Garamai Dávid vagyok.
Tóth Gellért.
Első evezésetek az IPOI-on?
Igen.
Valaha evesztetek már?
Igen. Tiszatónál.
Mi a feladat?
A 100 méterig felevezni és vissza.
És indulhattok.
Miközben Kenusok lapátolnak az Ipolyon, az Ipoly Challenge 5. rendezvényén vagyunk éppen. Magyar Szita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke biztató szavakat mondott minden versenyzőnek. Mit jelent a szakképzésben a sport és ez a kadétos, sportos élet?
Egyrészt azért vannak olyan szakmák, amelyek kifejezetten a sporthoz kötődnek, ugye sportedzői képzéseink, és vannak olyan szakmák, amelyek meg elképzelhetetlen sportos életmód nélkül, ilyen például a kadét és a rendészeti képzésünk is. Nekünk mind a két formában kell figyelnünk, és persze az állóképesség, mint olyan, az valamennyi szakmához kell.
A parlamenti választásokat követően vélhetően nagy átrendeződések lesznek oktatásügyben, szakképzésben is. Mi az, amit feltétlenül folytatniuk kell?
Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy mi az, amire nagyon büszkék vagyunk. Mert szerintem az egy lényeges dolog, hogy azért a szakképzésben az elért eredményeket azt mindenképpen el kell ismerni. Az egyik legfontosabb az, hogy újból nevet adtunk a szakképzésnek az oktatásba. Tehát, hogy mindazok az oktatók, mindazok a diákok, akik a szakképzésben vannak, büszkék arra, hogy egy ilyen formában tanulnak. Hát különösen a technikumaink, tehát a technikumoknál lehet látni, hogy annyi jó képességű gyerek jelentkezik ma már technikumba, aki tényleg azt gondolja, hogy a pálya és az egyetemi felsőoktatási tanulmányok nem választhatók el egymástól, vagy nem kell elválasztani. És hát nekünk ugyanúgy sikernek kell elkönyvelni azt is, hogyha meg tudtunk valakit menteni attól, hogy egyébként lemozsolódjon, vagy kiessen a tanulásból. Tehát ilyen értelemben nagyon széles spektrumba kell gondolkodnunk. Szerintem az oktatóink azok úgy állnak hozzá, hogy ők tudják, hogy ez a feladat, ez abból áll, hogy a lemaradóknak, vagy a nehezebben tanulóknak ugyanúgy pályaívet kell mutatni, mint azoknak, akik a legkiválóbbaknak. És sikerként kell elkönyvelni mind a kettőt. Azt remélem, hogy ezt az igazgatóink és mi is mindig képviseltük. Ez közös siker.
Zászlós hajó az, hogyha például szakmai világbajnokságon, Európa bajnokságon eredményt érnek el magyar fiatalok. Ez a szakképzésnek a csúcsa, vagy pedig az, hogy egy széles réteget alternatív tanulási utakkal becsatornáznak valahogy a szakmák világába.
Itt az a kérdés, hogy honnan nézzük a sikert. Ha az egyén oldaláról nézzük a sikert, akkor azt gondolom, hogy az, aki visszajött az oktatásba úgy, hogy egyébként általános iskola után otthagyta, akkor ő neki mindenképpen az a siker, hogy egy alternatív útvonalat tudott úgy választani, hogy abban jól érzi magát, és a családja megélhetése érdekében ő el tud sajátítani egy olyan szakmát, részszakmát, amivel boldogul. Ha azt nézzük, hogy az a fiatal, aki egészen kiváló képességű és egészen kiváló teljesítményre képes, akár abban, hogy állóképessége és a teljesítménye alapján megfelel egy olyan szakmai kihívásnak, ami az adott szakmához kell, akkor mindenképpen azt kell nézni, hogy a világversenyben milyen eredményt értünk el. Én próbálom mindig ezt úgy tekinteni, hogy annak az oldaláról, aki bejön a képzésbe, mert nekünk az a legfontosabb, hogy mindenki találja meg a helyét. Persze, nem véletlenül kérdez rá ön is ugye az Európa és világbajnokságra, mert hogyha azt akarjuk, hogy ezek a kiváló tanulók bejöjjenek a szakképzésbe, akkor egy pályaorientációnak el kell tudni mondani azt, hogy ide is eljuthattok, meg eljuthattok a felsőoktatásba, és mi minden van. De kell utat mutatnunk annak is, aki azt nézi, hogy mik az ő lehetőségei, és úgy próbál választani, hogy valóban az élete boldogulása legyen majd a jövő.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Bartók Béla úton a Török utcánál csatorna felújítás miatt. Mától lezárták a Török utcát is a Bartók Béla útnál. A Bemtábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A 213-as és a 287-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Napközben lezárják a második kerületben a Vérhalom utcát a Török Vész út közelében, mert javítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
MÁV Info.
Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatforgalom a vasútvonalainkon. A budapesti Erőváros és a távolsági forgalomban is jól tartják a menetrendet a jártaink, néhány kisebb késés kivételével. Minden eddiginél korábban már május 1-én bevezetjük az előszezoni menetrendet, azaz gyakrabban indítunk vonatokat a főváros és Balaton között. Ezeken több kerékpár helyett a tó térségében pedig még összehangoltabb buszcsatlakozásokat biztosítunk, és újra lesznek érkező kocsik is a déli parti Balaton Intercity-ben. Így már a május 1-i hosszú hétvége megnövekvő utasforgalmát is gördülékenyebbé tesszük, segítjük. Kérjük a Menefendről, tájékozódjanak a MÁV Plusz járt információs applikációban, a weboldalon és a MÁV csoport honlapján. Pejper Károly, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Kókai Ádámtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Anticiklon alakítja időjárásunkat, ma változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést. Helyenként, főleg délnyugaton időszakosan el is takarhatja a napot, de csapadék nem várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, majd estétől egyre nagyobb területen északkeletire fordul és megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható, késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.
Fél hét volt néhány másodperccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
Ma folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. A többi között a mandátum igazolásokról, az ülésrendről, a bizottsági rendszerről, valamint külügyi és diplomáciai kérdésekről lesz szó. Az alakuló ülést jövő szombaton tartják. Közben az Európai Bizottság szóvívője megerősítette, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök holnap Brüsszelben egyeztet az uniós források hazahozataláról. Ma ülésezik a Fidesz országos választmánya. A testület dönt a párt tisztújító kongresszusának összehívásáról, amelyet őszről előre hoznak júniusra. Orbán Viktor korábban közölte, ha bizalmat kap a kongresszustól, kész folytatni munkáját a Fidesz elnökeként. Fél idejénél tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelv ismeretet is felmérik. Már lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiba. Idén csaknem 60 tematikával várják a 12 és 25 év közötti fiatalokat. A programok között lesz hagyományőrző, kibervédelmi, légierős és ejtőernyős kiképzés, valamint lovas és szárazföldi kalandtábor is. Még tart a pollen szezon, késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora van jelen a levegőben, közölte Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfaféléké és a tölgyé a közepes magas tartományban van.
Vármegyéről vármegyére. Veszprém.
Ezer éves templom, Sóly. A Várpalota és Veszprém közötti félúton fekvő, alig 600 lélek lakta falu, Sóly temploma 2013 óta történelmi emlékhely. Ezt hirdeti a Nemzeti Örökség Intézete által állított kőoszlop, amelyen angol és magyar nyelven a következő felirat olvasható. Az ország egyik legrégebbi templomát István vértanú tiszteletére szentelték. A hagyomány szerint Szent István királyunk építette a 11. század elején Koppány Sói legyőzésének emlékére, feltehetően előzetes fogadalmát teljesítve. A templomot a 16. század végétől a református közösség használja, külső formája nagyrészt barokkori átépítés eredménye. Sóly több mint 1000 éves temploma, az Árpádkor egyik legfontosabb műemléke. Első írásos említése 1009-ből való, amelyről más kárpát-medencei népek legfeljebb csak álmodozhatnak. Eszerint a veszprémi püspökség alapító levelét Sóly birtokon Szent István vértanú kápolnájában 1009-ben adták ki. A tornyot nem számítva 65 négyzetméteres templombelső régészeti ásatásai nyílhegyeket és cseréptöredékeket tártak fel, valamint egy páratlan temetkezési helyet is, ahol 20 gyermeksír található. A reformáció idején a templom különleges díszítőfestést kapott, amely Európában is egyedülálló. Kazettás mennyezetét és karzatát az Iparművészeti Múzeum őrzi.
A
műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Lakossági fórumot tartott a Vasvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, mégpedig az aszbesztszennyezés miatt Szombathelyen. A fórumon szakemberek adta közérthető és hiteles információt a szennyezés egészségügyi hatásairól. A kormányhivatal szerint a szennyezett kőzúzalékot vagy el kell szállítani, vagy pedig speciális technikával le kell fedni. Mindkét eljárás persze rendkívül költséges. Cserei Judit riportja.
Napok óta folyamatosan locsolják az aszbeszttel szennyezett utcákat Szombathelyen. Az érintett területekre csak az itt élők hajthatnak be, az autósok szigorúan csak 10 km/h haladhatnak, erre tábla is figyelmeztet mindenkit, azt írják az intézkedést a levegőben, mert aszbesztros szint által okozott egészségkockázat csökkentése miatt hozták.
Mindenki sokként ért ez a hír.
Szombathelyen a lakók többségét sokként érte a hír. Nagy Olga azt mondta, a kezdeti elkeseredettség és dű után most próbálnak alkalmazkodni a nehéz helyzethez az óvintézkedések betartásával. Is.
Olyan intézkedéseket hoztak, amelyek hát segítik itt a túlélést. Kevesebbet szellőztetünk, kevesebbet tartózkodunk a kertjeinkbe, korlátozták a sebességet, 10 km/h maszkokat osztottak.
Az óvintézkedésekre azért volt szükség, mert felmerült a gyanú, hogy az Oladi platónál az utakon lévő kőzúzalék az egészségre súlyosan káros, rákkeltő aszbesztet tartalmaz, ami a későbbi mintavételek után be is igazolódott. A levegőben lévő rossz szálak aszbeszttartalma sokszorosa volt a megengedetnek. Előfordult, hogy a legkritikusabb szakaszokon a határérték 200-szorosát mérték. A Vasvár megyei Bozsokon is találtak aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. Itt egy magánparkolóban már igazolták a szennyezettséget, de több utcát is vizsgálnak.
Különösen három területet vettünk ellenőrzés alá, és kértük a kormányhivataltól a soron kívüli laboratóriumi vizsgálatoknak az elvégzését, amely előre láthatólag talán egy-két héten belül befejeződik.
Soron kívül laborvizsgálatot rendelt el a Vasvár megyei kormányhivatal Kőszegen is. Ott is felmerült, hogy csak nem 50 utcát és több parkolót is az beszennyezett kőzúzalék boríthat, köztük ennek az iskolának a környezetében lévő.
Aggódunk természetesen nem csak a saját egészségünkért, hanem a gyerekek, unokák egészségért. Hát meg főleg ez a szél, sajnos ez besegít most az aszbeszt szennyezésnek a tovább vitelébe.
A kormányhivatal főigazgatója azt mondja, a szennyezett kőzúzalék az érintett településekről két módon számolható fel, vagy elszállítják, vagy egy speciális technikával fedik le, mindkét eljárás rendkívül költséges.
Városokról beszélünk, tehát olyan lakott területekről, ahol emberek élnek. Összegen gyakorlatilag a város fele érintett, Szombathelyen egy komplett lakópark érintett, tehát nagyon meg kell azt fontolni, hogy mi az a döntés, hogy mi az a megoldás, amit segíti ennek a helyzetnek a kezelését. Azt el tudom mondani, hogy tekintve, hogy egyre több településnél merül ez fel, ez egy országosan egyedülálló havária helyzet.
Kiderült, az építőanyag határmenti ausztriai bányákból származik, amelyeket éppen az ottani kőzet aszbeszttartalma miatt zártak be. Az egyik a borostyánkői bánya, ahol leállt a kitermelés, sehol egy munkás és munkagép sincs a területen. Lelakatolt hatalmas kapuk jelzik az elzárt területet. Évek óta tudomásuk volt az osztrák hatóságoknak a kőbánya aszbeszterheléséről. A pörgölényi bányában néhány hónappal a 2026 elejé bezárás előtt még katasztrófavédelmi gyakorlatot is végrehajtottak, amelyen több százan köztük gyerekek is részt vettek. Erről közösségi oldalán ír a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint az ott végzett gyakorlaton rengeteg ember egészségét kockáztatták azzal, hogy a mentési műveletek szimulálásakor diákokat is elástak az erősen aszbeszttartalmú kőzetbe. A szervezet szerint ez az a bánya, ahonnan feltehetőleg a bozsoki és szombathelyi szennyezett kőzúzalék is származhat. A Greenpeace a bányák bezárása után tárta fel Magyarországon és Burgenland tartományban több helyen a súlyos aszbeszt. A szervezet ezt az osztrák tartományt és Tájérország vezetését is bírálta az aszbeszt nem megfelelő kezelése miatt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy sok helyen még mindig érintetlen a szennyezett sóder, így például a járda mellett ennél a felsőőri bölcsödénél is.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Kormányválság Romániában. Hogy érinti ez az erdélyi magyarságot? Erről lesz szó a következő percekben. Kelemen Hunora, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok, elnök úr!
Jó reggelt kívánok!
2024 vége óta tart ez a politikai válság. Mi az oka annak, hogy ilyen gyakran van kormányválság Romániában?
Ó, hát igazából ez most már lassan több mint egy 10 éves folyamat, nagyon sok kormány volt az elmúlt 10 évben, de a 2024-es választásokat követően a megismételt elnökválasztás egy újabb kormánykoalíciónak a beiktatását hozta tavaly júniusban, és ez a kormánykoalíció bomlott fel a múlt héten. A szociáldemokraták a miniszterelnökkel szembe bizalmatlanná váltak, ezt mondják ők. Úgy érzik, hogy a miniszterelnök a koalíciónak csak egy részét képviseli, és őket nem. Illetve nyilván ott vannak a megszorítások a múlt évben, az adóemelések, amelyek inflációt eredményeztek, és a vásárlóerő csökkent, és van egy általános elégedetlenség a lakosságban, hisz egy óriási költségvetési deficitet örökölt ez a kormány, és valószínű, hogy ez is közrejátszott abban, hogy a szociáldemokraták egy más megoldást keresnek, ami az ő erodálásukat csökkenti, megállítja. A lényeg az, hogy a múlt héten kiléptek a kormányból, és tegnap bejelentették, tegnap estére össze is gyűjtötték az aláírásokat egy bizalmatlansági indítványhoz az AUR-ral együtt, és ez azt jelenti, hogy amennyiben az aláírók mind jelen vannak és szavaznak a jövő héten a kormány ellen, akkor ez a kormány, amelynek az RMDSZ is tagja, megbukik 10 hónappal a beiktatása után.
Ez azt jelenti, hogy az AUR, ugye ez a magyar ellenes párt lehet a nyertes ennek a helyzetnek?
Ha a 24-es választási eredményeket nézzük, akkor az első két helyen szereplő pártról van szó, a szociáldemokratákról és az AUR-ról, akiknek nincsen többségük, még szükségük van 10 akárhány szavazatra. Ezt a függetlenektől meg a szabad gyök képviselőktől próbálják megszerezni, de az biztos, hogy ebben az esetben az AUR a nyerő. És hogyha van egy többség, amely meg tudja buktatni a kormányt, az a többség a következő nap is létezik. Amikor megbuktatsz egy kormányt, valamit a helyére kell tudnod tenni. Megbuktatni, és utána azt mondani, hogy na bocs, akkor tovább rendezétek ti, nem működik a politikában. Ezért a legrosszabb forgatókönyv az az, hogy ez a PSD-AUR koalíció a kormány megbuktatása után tovább megy. Nyilván lehetséges más forgatókönyv is, de abból a logikából kiindulva, hogy ez a többség kormányt buktat, másnap is többség, tovább tud menni, hogyha akar, és ebből az AUR fog nyerni, mindenki más veszíteni fog.
Na de mivel jobb ez a fölállás, már ami a gazdasági helyzet javítását célozná?
Szerintem semmivel, mert a költségvetési helyzet, a gazdasági konjunktúra, a regionális meg a globális konjunktúra ebben a pillanatban mindenki számára változatlan ugyanaz. Ez nem fog megváltozni attól, hogy egy xenofób, magyar ellenes, szélsőséges párt kormányra kerül, amennyiben így marad a mostani Bolozsán kormány ellenes koalíció. Nem fog semmi megváltozni, mert ugyanakkor lesz a költségvetési deficit, mint volt az év elején, azzal fog kelleni továbbra is valamit kezdeni a kormánynak. Ugyanazok lesznek a gazdasági mutatók és a kilátások. Tehát itt gyakorlatilag én nem félek ettől a szótól, egy felelőtlen kalandra, politikai kalandra vállalkozott most a szociáldemokrata párt az AUR-ral együtt.
Ebben nyilván önök, mint magyar párt nem vesznek részt.
Teljesen kizárt, tehát amit én kizártam az első pillanattól kezdve, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség az AUR-ral együgyékenyen áruljon. Tehát ahol az AUR ott van, ott mi nem vagyunk jelen, ez biztos.
Lehet ennek az a következménye, hogy átrajzolják a választásnál számító ezeket a bizonyos határokat, ami ugye kedvezőtlen lehet a magyarság számára?
Bármi következhet, én ezt ma nem tudom megjósolni, de az biztos, hogy az eddig benyújtott törvénytervezetek az AUR részéről, illetve azok a szándéknyilatkozatok, amelyek elhangzottak az elmúlt másfél évben, nem menjünk vissza 24 előtre, de tulajdonképpen a gyökerek azok messzébb vannak, nem 24-től számoljuk,
akkor semmi jóra nem lehet számítani. Az egyik az a közigazgatási átszervezés, ami teljes kiszolgáltatottságot jelentene az erdélyi magyaroknak, de hát ott van az oktatás, az anyanyelv használat, a szimbólumok használata. Ezzel kapcsolatosan nekik számtalan tervezetük van. Most nem az a kérdés, hogy az ember ijeszgeti a magyar közösséget, vagy nem ijeszgeti, hanem a valóságról beszélünk. Tehát ott vannak azok a törvénytervezetek, amelyek, és azok a nyilatkozatok, amelyek ezekre a jogokra vonatkoznak, illetve ők soha nem kezelték a mi közösségünket partnerként.
Ez azt jelenti, amit mond, hogyha ilyen fenyegetettség van, akkor ugye teljes magyar összefogásra lenne szükség. Na most ehhez képest fölkapta azt a hírt a Szél, hogy meg hát be is jelentették, hogy voltak éppen Románia-Magyar Egységpárt alakult, amely végül is a Tisza pártnak lenne az erdélyi változata. Ő hogy értékeli ezt, hiszen az első erdélyi Tisza-sziget alapító jelentette ezt be?
Egyrészt keresik az alapítókat. Volt még Román Nemzeti Egységpárt, ez egy kicsit arra rímel. Nekem nincsenek olyan információim, semmiféle olyan jel nincsen, hogy ebben a Tisza párt részt venne. Az igaz, hogy aki ezt a pártot bejelentette, az az erdélyi Tisza-szigeteknek az alapítója volt, de én merem remélni, hogy nincsen a kettő között összefüggés, illetve az eddigi információim szerint nincs ilyen.
Akkor ezek szerint beszéltek erről Magyar Péterrel?
Nem beszéltem én múlt hét óta Magyar Péterrel, de hát közben kaptunk olyan információkat, amelyek cáfolják, hogy bármi köze lenne a Tiszának ehhez. Nyilván ezt majd előbb-utóbb megerősítik hivatalosan, vagy megcáfolják, ez nem az én feladatom.
Hogyan tovább? Ugye, hogyha ez történik meg, ilyen kormánykoalíció alakul, akkor mi lesz a önök küldetése, feladata a továbbiakban?
Én nem szeretnék még elmenni addig a forgatókönyvig, hogy ez a kormánykoalíció megbukása után egy PCD-AUL kormány jön, mert az elnöknek mégiscsak van egy nagy felelőssége és egy jelentős szereplő abban, hogy miniszterelnöket javasoljon. Ő neki csak akkor lenne kötelessége egy bizonyos párt részéről miniszterelnököt nevesíteni kormányalakításra, hogyha annak a pártnak megvan az abszolút többsége a parlamentben. Ilyen párt nem létezik. Tehát gyakorlatilag az elnöknek szabad keze van, hogy olyan miniszterelnököt kérjen föl kormányalakításra, akiről ő úgy gondolja, illetve a pártokkal való megbeszélések után számára valószínűleg tűnik, hogy képes többséget alkotni. Ez odébb lesz, hisz a kormány megbukása után az elnöknek nincsen alkotmányos korlát időben, hogy mikor kell miniszterelnöket javasolnia. Arra már van alkotmányos határidő, hogy a kijelölt miniszterelnöknek mikorra kell bejönni a parlamentbe, de az elnök számára itt nagyobb időtávban lehetséges a pártokkal való egyeztetés, a miniszterelnök keresése, és addig az ügyvédő kormány rendezi az ország ügyeit. Tehát létezik olyan lehetőség, hogy a mostani többség, amely tegnap óta létezik és meg fogja buktatni a kormányt, az ne tudjon kormányt alakítani, ne kérjék őket föl kormányalakításra. Egy nagyon zűrös időszak következik, remélem, hogy nem lesz túl hosszú. Az előrehozott választásoknak az elméleti lehetősége megvan, de én azt gondolom, hogy ma erről még nem érdemes, nem kell beszélni.
Köszönöm szépen, Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét hallották.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye egyeztetést sürgetnek, mégpedig, hát nyilván ellátásbiztonság, meg ára. Kezdjük az elejével. Az ellátásbiztonság hogy alakul most? Ugye a stratégiai tartalékhoz kellett hozzányúlni. Most is abból megy még a kutakra az üzemanyag?
Így van, nagyon fontos, hogy a jelenlegi helyzetet alapvetően ketté kell választani. Meg kell néznünk azt, hogy fizikai oldalon mi a helyzet, és utána lehet azzal foglalkozni, hogy az árak szempontjából mit hogyan tudunk értékelni. A fizikai oldalt nézzük, ugye alapvetően a hazai ellátás normál piaci körülmények között ugye két lábon áll. Az egyik a hazai finomító által előállított üzemanyag, illetve az import. Azért az import viszonylag jelentős, elsősorban gázolaj esetében.
Miért? Néha nem elég a hazai?
Így van, a hazai finomító által előállított mennyiség benzinből elegendő, gázolajból viszont szükséges hozzá beszállítás, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy nyitott piaci alapon működő gazdaság esetében természetes az, hogy a verseny akkor alakul ki, hogyha több irányból is érkezhet az áru. Tehát ezért is fontos az, hogy az import működőképes része legyen az ellátásnak.
Honnan? Mert ugye, hogyha a finomító kapacitást nézzük, akkor itt ebben a térségben a MOL most már mondható egy egyeduralkodónak?
A régió szinten azért számos finomító van, a finomítók közül ugye a szomszédainkat nézve, ugye a hazai finomító mellett a szlovák, illetve a horvát finomító is ugye MOL üzemeltetés alatt áll, tehát optimalizálás, illetve ugye a régiós diverzifikálási lehetősége a Nemzeti Olajvállalatnak ilyen szempontból kedvező. Azért emellett nem szabad elfelejteni azt, hogy a hazai ellátás szempontjából még a csehországi, illetve a szomszéd ausztriai finomító is nagyon fontos. Így van, Sveát is nagyon fontos szerepet játszik. Így van, ahogy azért mondta, most nem normál piaci körülmények között működünk. Ennek oka elsősorban ugye a hosszú ideig kieső orosz kőolaj hiánya volt. A barátságcsővezeték leállásával, és ugye azzal a ténnyel, hogy a hazai finomító a tavaly őszi üzemi baleset okán csak körülbelül egy 60-70%-os szinten üzemelhet, egyértelmű volt, hogy nem elegendő a hazai finomító által előállított üzemanyag, márpedig, hogyha az árak kontrolláltá válnak, és jelentősen elszakadnak a piaci realitásoktól, akkor az import megáll. Márpedig egy csökkentett kapacitású finomító és import hiányában nincs elegendő molekula a hazai fogyasztás biztosítására.
Sveátból most nem jön, ugye? Mert ottani, ugye az ÖMV vezére azt mondta, hogy nem az lesz a kérdés, hogy milyen áron, hanem hogy egyáltalán lesz-e üzemanyag. Ebből azt lehet levonni, hogy talán akkor el nem adnak, hanem a hazai piacot próbálják kielégíteni.
Van azért többlet, van? Mind a mai napig érkezik import. Azért azt el kell mondani, hogy az előbb említettem, normál működések mellett nagyjából 30% a hazai fogyasztásnak importtal fedezett. Jelen pillanatban ezt még talán a 10%-ot sem éri el. Ugye ennek egyik oka volt a fizikai lehetőségek, a másik viszont alapvetően az árazás.
Na most akkor megindult a barátságkőolaj vezetéken a nyersanyag. Ez változtat-e, vagy mennyi idő kell, amíg helyreállhat egyáltalán az egyensúly?
Mindenképpen elég segít. Ahhoz? Tehát az nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a barátságcsővezeték megindulásával újra két irányból biztosítható a finomító ellátása. Ettől persze az üzemi probléma nem oldódik meg. A szeptember végéig nem is reménykedhetünk abban, hogy a hazai finomító újra 100%-os teljesítménnyel megy. Tehát a barátságcsővezetéken beérkező kőolaj azért abból a szempontból mégiscsak fontos, hogy ez az az olajtípus, amelyre optimalizált a finomító, és attól függően, hogy milyen mennyiség érkezik, és milyen folyamatosan indult el a szállítás, lehetőségünk lesz arra, hogy visszapótoljuk egy részét a stratégiai készleteknek, hiszen ebből indult gyakorlatilag a felszabadítás, a csővezeték leállása időszakában a kőolaj készletek felszabadításával sikerült megoldani a finomító folyamatos ellátását alapanyaggal. Tehát ez azt jelenti, hogy a stratégiai készletek kőolaj részét is vissza kell pótolnunk.
Kell-e számítani ellátási szűkösségre?
Én azt gondolom, hogy nem egyszerű a helyzet, hiszen ahogy mondtam, fizikai oldalon nem elég a kőolaj beérkezése, ugye számolni kell azzal is, hogy mennyit tud feldolgozni a finomító. Biztos, hogy segít az ellátásban az, hogy a barátságcsővezeték nem csak a dunai finomítót, hanem a Slovnaftot, tehát a pozsonyi finomítót is ellátja. Tehát a régióban mindenképp kedvezőbb helyzet alakul ki üzemanyag, tehát benzin és gázolaj hozzáférés szempontjából, sőt a szlovák kormány átmenetileg az exportilalmat is felfüggesztette. Lehetőségek adottak. Itt a másik probléma jelentkezik, hogy vajon ár figyelembevétele mellett annak ellenére, hogy van molekula, be tud-e ez érkezni Magyarországra, tudnak-e az importőrök elsősorban gázolajat behozni, hiszen ha jelenlegi állapotban és a jelenlegi feltételek mellett marad a védett árrendszere, ez olyan messze van az aktuális piaci árszinttől, hogy maga az ár képzés az, ami ellehetetleníti az importot.
Na, megérkeztünk az árhoz. Ugye eddig volt az, hogy ellátás egyáltalán legyen. Aztán most nézzük meg azt, hogy mennyiért. Tehát ugye bonyolult ez a kérdés, mert egyrészt, hogyha nincs fogyasztás, magas az ár, akkor ez a költségvetésnek is egy jelentős hiányt okoz, meg hát senkinek nem jó. Mi lenne a megoldás önök szerint? Mi a javaslat? Ugye egyeztetést sürgetnek, azonnali adócsökkentés.
Mindenképpen inkább a felülvizsgálatát a kialakult helyzetnek. Amikor az aktuálisan alkalmazott 595 forint, illetve 615 forintos üzemanyagárak, 595 benzinre, 615 forint gázolajra bevezetésre került, azért ez nem volt olyan messze a normál piaci árszinttől. Ne felejtsük el, hogy ebben az időszakban nagyjából 60-70 dollár környékén volt a kőolaj világpiaci ára, és jelen pillanatban, és akkor csak a barátság csővezeték kiesése volt a legfőbb oka annak, hogy itt problémák jelentkeztek. Azóta kialakult egy nagyon komoly konfliktus, ugye a Hormozi szoros, Irán, az Egyesült Államok közötti háború, ami jelentősen megemelte a kőolaj világpiaci árát, és nem csak azért, mert hogy kockázat, hanem fizikai ellátás oldalon nagyon komoly mennyiség esett ki úgy a kőolaj, mint az üzemanyagok nemzetközi piacáról, hiszen a Hormuzi szoroson keresztül nem csak kőolaj, hanem gázolaj, sőt cseppfolyósított földgáz szállítása is folyik, tehát ez a fizikai kiesés felpillentette gyakorlatilag az egész világon az ellátási egyensúlyt, így az Európai Unió és egész Európában is, tehát ez az egyensúlytalanság okozta azt, hogy itt gyakorlatilag az árak is lényegesen magasabbá váltak. Ha megnézzük, és ezt is ugye publikálják számos oldalon, a szabadáras termékeket, jelen pillanatban is a benzin nagyjából 80, a gázolaj is közel 100, inkább 90 forinttal drágább lenne, hogyha normál piaci alapon kellene értékesíteni. Ez egy akkora különbség már, hogy teljes mértékben ellehetetleníti az importot, sőt azok a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árrések, amit a védett ár bevezetésekor a jogszabályok rögzítettek, egyértelműen mutatják, hogy nem elegendőek, főleg a kiskereskedelmi árrés arra, hogy a töltőállomások valós költségeire fedezetet nyújtson, már pedig tartósan, veszteségesen senki nem kíván működni. Nem volt véletlen az, hogy a Független Benzinkutak Szövetsége, én azt gondolom, hogy a MÁSZ-nál, tehát a Magyar Ásványolaj Szövetségnél lényegesen sarkosabban megfogalmazta azt, hogyha nem történik változás, akkor itt kútbezárásokra lehet számítani.
Mit javasolnak?
Mi javaslatunk az, hogy mindenképp át kell tekinteni a helyzetet, az aktuális ellátási lehetőségeket, a fizikai hozzáférést és az árakat, azokon belül is az benzin és gázolaj adótartamának elemeit. Hiszen nem szabad elfelejteni, hogy nagyjából 50%-a az üzemanyagok kiskereskedelmi árának adók. Jövedéki adó, kiskereskedelmi külön adó, a készletezési díj, energiahatékonysági kötelezettségi rendszerből fakadó költségek, és természetesen az áfa. Tehát ez az 50% azért lehetőséget biztosít az államnak, hogy a maga részében is lépjen valamilyen szinten annak érdekében, hogy itt szóval az ellátás biztosítható legyen.
Engedjen gyakorlatilag.
Valamennyit, ugye? Így van, engedjen.
Hát a pénzügyminiszterrel kell majd.
Egyértelműen így van, ugye? Így van a pénzügyminisztérium, mert ugye eddig a Nemzetgazdasági Minisztériummal tárgyaltunk ebben a kérdésben, most majd a pénzügyminiszter úrral kell, illetve a pénzügyminisztériummal. És én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben még lehet, hogy egy kicsit ez meglepő lesz, amit mondok, és követ dobnak rám, de akár a védett ár szintjét is felül kell vizsgálni, hiszen ekkora árkülönbséget hosszú távon nem lehet fenntartani.
Köszönöm szépen, Grádottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha. Ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságosra. Nissan Qashqai. 9.900.000 forinton. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Chery Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben. Chery Auto.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra múlt fél perccel, 2026. április 28-án, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát a stúdióban, Ceglédi Edit.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az uniós források hazahozataláról egyeztet holnap Brüsszelben Magyar Péter. Amerikában mond beszédet harmadik Károly brit király. Megnyílt a Freddie Mercuryról szóló kiállítás a Magyar Zeneházában. Következnek a részletek a szerkesztő Király Erzsébet. Az Európai Bizottság szóvívője megerősítette, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök holnap Brüsszelbe utazik, és informális egyeztetést folytat az uniós források hazahozataláról. Olof Gyill azt mondta, a bizottság koncentrált párbeszédet folytat a leendő kormánnyal, hogy a magyar emberek a lehető leghamarabb megkapják az uniós forrásokat. Közben a brüsszeli Politico arról írt, Orbán Viktor távozásával erősebben felszínre kerülhetnek az ellentétek az unióban. A lap szerint ilyen kérdés lehet Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása. Ambrus Róbert összefoglalója.
Szerdán Brüsszelbe utazom és informális egyeztetést folytatok az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Ezt írta vasárnap Magyar Péter. A leendő miniszterelnök hozzátette, nincs vesztegetni való időnk. Augusztus 31-éig kell rendeznie a vitás kérdéseket az új kormánynak Brüsszellel, hogy Magyarország megkapjon 10 milliárd eurót. Az egyeztetések és az előkészületek szinte a választás után azonnal megkezdődtek. Magyar Péter brüsszeli útját a Politico is várakozással figyeli. A lap azt írja, az uniós tisztviselők abban bíznak, hogy az új magyar kormánya most távozónál jobban együttműködik majd Brüsszellel. A Politico megemlíti az Oroszországgal szembeni szankciók elfogadását és Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását. Magyar Péter arra kérte a tiszás képviselőket, ne tervezzenek hosszabb nyaralást, mert törvényalkotási nagyüzemre készül, emlékeztet a Euronews. Hozzátéve, van olyan feltétel, aminek teljesítéséhez több tucat magyar jogszabályt kell módosítani. A Euronews azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a leendő miniszterelnök szerdán haladékot kér Ursula von der Leyen-től. Az Európai Bizottság szóvivője hétfőn annyit mondott, Magyar Péter és Ursula von der Leyen szerdai találkozójával az a cél, hogy előrelépést érjenek el az uniós pénzek felszabadításában. A bizottság álláspontja nagyon egyszerű. Strukturált és koncentrált párbeszédet folytatunk a leendő magyar kormánnyal, annak érdekében, hogy minden lépést, amit meg kell tenni, megtegyünk, és hogy a magyar emberek a lehető leghamarabb megkapják azokat a forrásokat, amelyek jár. járnak nekik. Amikor többet mondhatunk, akkor többet fogunk mondani. Fogalmazott Olof Gill.
Politikusok várakozása is az, hogy egy mérsékelt pro-európai konzervatív vonalat fog vinni.
Brüsszelben bizakodóak, erről beszéltek az Eurológus és a HVG közös podcast műsorában. A Népszava újságírója Pap Roland azt mondta, arra számít, hogy Magyar Péter nem akadályozza öncélúan az uniós döntéshozatalt.
Magyar Péternek is lesznek harcai, ami rendben is van. Remélhetőleg ő megoldást is akar majd keresni, és nem csak azért harcol, hogy legyen kivel harcolni.
A politikó közben már azt fejtegeti, hogy mit jelenthet az uniós döntéshozatalban a magyarországi kormányváltás. Orbán Viktor távozásával az európai vezetők senki mást nem hibáztathatnak majd, csak magukat, fogalmaz Alap. A cikk szerzője hozzáteszi, a nézeteltérések az energiapolitikáról és a következő 7 éves költségvetésről azt mutatják, hogy ezentúl jobban felszínre kerülnek a véleménykülönbségek. A politikó kiemeli, már a ciprusi uniós csúcson megmutatkozott az, hogy nem mindenben értenek egyet az uniós vezetők. A horvát miniszterelnök ugyanis arról beszélt, egyáltalán nem reális Ukrajna gyorsított uniós tagsága. Andrej Plenković emlékeztetett, országának is hosszú évekbe telt az, hogy az unió teljes jogú tagja legyen. Magyar Péter sem tartja reálisnak azt, hogy Ukrajna rövid idő alatt teljesíteni tudja a csatlakozás feltételeit.
Teljes képtelenség, hogy egy háborúban álló országot fölvegyen az Európai Unió, nem is lehet valódi tárgyalásokat lefolytatni, a rengeteg csatlakozási fejezetet áttárgyalni, úgyhogy ennek szerintem most nincs is relevanciája, de látom, hogy vannak erre utaló mozgások. Azt látom, akikkel én egyeztettem, hogy egyébként a tagállamok jelentős többsége ezt nem tartja lehetséges forgatókönyvnek.
Magyar Péter azt mondta, ha Ukrajna teljesíti is a feltételeket, Magyarországon népszavazás lesz Ukrajna csatlakozásáról. A leendő kormányfő hozzátette, szerinte ez nem a következő 10 évben lesz.
Irán egy 3 lépcsős tervet adott át a közel-keleti konfliktus rendezésében közvetítőknek, amely alapján hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal. Az irániak elvárása, hogy a tárgyalások első szakasza a háború befejezésére és a garanciák megszerzésére összpontosítson, hogy ne folytatódjanak az Irán és Libanon elleni katonai műveletek. Ebben a kérdésben sikerül megegyezni a második szakaszban Ománnal együttműködve, megvitatnák a Hormuzi szoros ellenőrzését a háború befejezése után. A harmadik szakasz pedig az iráni nukleáris program kérdéskörét érinteni. Ha az Egyesült Államok elfogadja a tárgyalásokra vonatkozó tervet, Irán beleegyezik a következő forduló megtartásába. Megérkezett az Egyesült Államokba harmadik Károly brit király és Kamilla királyné. A brit uralkodót és feleségét a 4 napos hivatalos útján elsőként Donald Trump elnök fogadta a Fehérházban. A látogatás kiemelt eseményeként a király beszédet mond a kongresszus előtt, este pedig állami vacsorát rendeznek a tiszteletére. Bár a hétvégi washingtoni erőszakos incidens beárnyékolja a diplomáciai eseményt, a Buckingham palota megerősítette, hogy a tervezett programokat változtatás nélkül megtartják. Brit uralkodó legutóbb 19 évet tett hivatalos látogatást az Egyesült Államokban, 2007-ben II. Erzsébet utazott a tengeren túlra. Megalakult a Fidesz parlamenti frakciója, jelentette be Gulyás Gergely közösségi oldalán. A most megválasztott frakcióvezető azt mondta, feladatuknak tartják az elmúlt 16 év eredményeinek megvédését, az ország érdekeinek képviseletét, emellett fel akarnak lépni a kormánypárt önkényes döntéseivel szemben. Elmondta azt is, hogy a Fidesz-KDNP országos listájáról bejutottak közül 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel mandátumukat. Orbán Viktorhoz és Semmilyen Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László, és Rogán Antal viszont átveszi mandátumát Lázár János és Szijjártó Péter is.
Frakcióvezető helyettes lesz Kocsis Máté, eddigi frakcióvezető, akinek a frakció és én is megköszöntem az elmúlt 8 évben frakcióvezetőként nyújtott kiemelkedő munkáját. Szintén frakcióvezető helyettes lesz frakcióigazgató Balla György, és frakcióvezető helyettes lesz az a 7 szóvivő is, aki a képviselőcsoport oldaláról a politikai vitákban a következő hetekben és hónapokban a Fideszt képviselni fogja.
Megalakult a KDNP országgyűlési frakciója, jelentette be a párt frakcióvezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, a magyar családokért fognak dolgozni és megvédik a 16 év nemzeti kormányzásának eredményeit. Hozzátette, kiállnak a nemzeti és keresztény értékek mellett, valamint hazánk függetlenségéért és a polgárok szabadságáért. Magyar Péter felszólította a NAV elnökét, a bankokat és a leköszönő kormányt, hogy akadályozzák meg a vagyonok kimenekítését az országból. A Tisza párt elnöke arról beszélt, hogy a hatályos jogszabályok szerint a NAV csak 7 napig tarthatja fenn a pénzmosás gyanús átutalások felfüggesztését, valamint csak rendőrségi eljárás esetén zárulhatják a számlákat, ezen azonban szerinte változtatni kell.
Felszólítom ezért a NAV elnökét, hogy a bankok által jelentett átutalások ügyében tegyen rendőrségi feljelentést annak érdekében, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét. Felszólítom továbbá a leköszönő Orbán kormányt, hogy a szerdai kormányülésen döntsön arról, hogy a NAV a jövőben 90 napra is felfüggeszthesse a pénzmosás és vagyonkimentés gyanús átutalásokat. Felkérem továbbá az illetékeseket, hogy ezen kormányrendelet haladéktalanul még szerdán kerüljön kihirdetésre. Felkérem továbbá a hazai bankokat, hogy erősítsék meg a compliance részlegeiket, és minden gyanús ügyletet haladéktalanul jelentsenek a NAV felé. Már most jelzem, hogy aki akár hatósági, akár banki részről nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben a magyar igazságszolgáltatás előtt kell felelnie.
A Mészáros csoport nem tervezi a TV2 eladását sem piaci, sem nyomott áron, közölte a cégcsoport. Magyar Péter miniszterelnök jelölt szombati közösségi oldalán megjelent bejelentésére reagálva, amely szerint áron alul elkezdték árulni a TV2-t. Kiemelték, Mészáros Lőrinc tulajdonos elsődleges célja, hogy a nála dolgozó 60 ezer munkavállaló és családja, vagyis körülbelül 200 ezer ember biztonságban érezhesse a megélhetését továbbra is. Hozzátették, Mészáros Lőrinc levélben vette fel a kapcsolatot Magyar Péterrel a pontos tájékoztatás és a kialakult feszült helyzet rendezése érdekében. Mészáros Lőrinc levelére Magyar Péter a közösségi oldalán reagált, azt írta, a levél egyszerre könyörgés és fenyegetőzés. A Tisza párt miniszterelnök jelöltje szerint csak mosolyogni tud azon az állításon, hogy a TV2-t nem árulják éppen áron alul. Úgy fogalmazott, árulják, csak legfeljebb a tulajdonosának elfelejtettek szólni. Cseberből vederbe kerül az ország a Tiszával, írt a közösségi oldalán Novák Előd, azzal kapcsolatban, hogy a Tisza országgyűlési képviselői nem a jelenlegi képviselői irodaházban fognak dolgozni. A Mi Hazánk alelnöke szerint a Tisza frakciónak nem elég pazar az eddigi irodarendszer, csak az új építésű, több mint 10 milliárd forintból néhány éve elkészült Szabad György irodaházba hajlandók beülni. Az ellenzéket azonban nem engedik oda, tette hozzá, így megtörve a képviselők közti egyenlőség hagyományát. Hangsúlyozta, a Tisza luxizása helyett inkább az idejét múlt politikusi privilégium, a mentelmi jog eltörlésére lenne szükség, ha komolyan gondoljuk, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. Már megtudhatták a középiskolába jelentkezők, hogy melyik intézménybe jutottak be. Az oktatási hivatal tegnap küldte el az iskoláknak a hivatalos egyeztetett felvételi jegyzéket, azoknak az oktatási szám szerinti névsorát, akik az intézménybe a teljesítményük és a saját iskolai rangsorolásuk alapján bejutottak. Több középiskola saját honlapján közzéteszi vagy közzétette a felvett tanulók listáját, illetve e-mailben küld előzetes tájékoztatást. Az intézményeknek legkésőbb május 8-áig postai úton is fel kell adniuk a hivatalos értesítőt a diákoknak. Megnyílt a Freddie Mercury-ról szóló kiállítás a Magyar Zeneházában. A Queen együttes néhai frontemberének életútját bemutató időszaki tárlat mintegy 500 személyes tárgyat, színpadi jelmezt és kéziratot vonultat fel, emellett külön fejezetben idézi fel a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjét is. Az interaktív installációkkal színesített gyűjtemény iránt már a megnyitó előtt óriási volt az érdeklődés. Elővételben eddig 10 000 jegy kelt el. A kiállítás jövő február végéig látható. Az érdeklődőket az énekes egykori személyi asszisztense kalauzolja végig a helyszínen audio kommentár formájában. Peter Freestone a kiállítás sajtótájékoztatójának közmédiának azt mondta, Freddie Mercury a mának és a holnapnak élt, mindig előre, nem pedig hátra tekintett.
if you regret something, you are thinking about something today.
Ha megbánsz valamit, az azt jelenti, hogy ma egy olyan dolgon gondolkozol, amelyik már megtörtént, és nem lehet rajta változtatni. Emiatt pedig időt pazarolsz. Freddy mindig a mának és a holnapnak élt, nem a múltnak. Ez volt az, amit igazán megtanultam tőle. Természetesen mindannyian csinálunk hülyeségeket, de ha tanulunk a hibáinkból, és nem követjük el azokat újra, akkor nem kell a múlton gondolkodni. És így jut idő a mára és a holnapra.
Ma kezdődik az idei nagy táncválasztó. A május 3-áig tartó rendezvénysorozat 10 településen várja az érdeklődőket. Az ingyenes programok célja, hogy minden korosztálynak elérhetővé tegyék a táncot, mint örömforrást, közösségi élményt és egészséges mozgásformát. A látogatók workshopokon, táncórákon és bemutatókon vehetnek részt, megismerhetik és kipróbálhatják a többi közt a klasszikus balettet, a néptáncot, a társas táncot és a hip-hop műfajt is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M3-ason Budapest felé, a Bagnál kiépített terelésben, aki teheti 60-nál letérve a 3-as főúton kerüljön. Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! Budapesten mától lezárták a félútpályát a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Zsolna utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. A forgalmat jelzőlámpa irányítja. Szintén gázvezeték javítás miatt a Tököli úton befelé a Róna utcánál és a Róna utcában a Nagy Lajos Király útja felé a Tököli útnál mától lezárták a külső sávot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Változóan felhős idő lesz, eső nem valószínű. Estétől nagy területen megélénkül a szél. Napközben 17-22, este 8-15 fok várható. A következő napokban az átlagosnál hűvösebb lesz, majd hétvégére visszatér a kellemes tavaszi idő. Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak. Negyed órás krónikával 8 órakor jelentkezünk. A szerkesztő Király Erzsébet nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit.
Műsorajánlat. Nagyok.
A refraktív sebészet úttörője. Ez köznyelven a lézeres szemműtétet jelenti, amelynek köszönhetően megszabadulhatnak szemüvegüktől a páciensek. A Hunor űrprogramban az űrhajósok szemcseppét alakította Szilárd Inzerté kollégáival, hogy a gravitáció hiánya ne akadályozza a beadást. Mostanában pedig a cukorbetegség szemészeti szövődményeinek szűrőprogramján dolgozik. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett dr. Nagy Zoltán Zsolt szemészorvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, klinikai igazgató, egyetemi tanár. Várja önöket a beszélgetőtárs, Hegyesi Gabriella.
Nagyok.
Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
A dolgozó parasság a kötelező beszolgáltatáson fölül önként is jelenték egy mennyiségű gabonát adott át.
A totális ellehetetlenítés volt a cél, és ezt végre is hajtották.
A kulák megmozdul, éreznie kell a hatalom öklét.
Bárki próbált ez ellen szervezkedni, ez ellen felszólalni, azt nagyon komoly atrocitások érhették.
Szabadságtér 56. Szombaton 17 óra 50 perckor az M5 műsorán.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről vitázott az Európai Parlament. A csalás elleni küzdelemről szóló 2024. évi jelentés készítője, a patrióta Julian Sanchez szerint fontos visszaszerezni az uniós forrásokat, ha csalásra derül fény, és legalább ilyen fontos megelőzni a bűncselekményeket. A francia képviselő szerint minden Európai Uniós kifizetést nyilvánossá kell tenni. Az Európai Bizottság költségvetésért és csalás elleni küzdelemért felelős biztosa szerint a szervezett bűnözés, a vám és áfacsalások, valamint a korrupció jelentik a legnagyobb veszélyt az uniós forrásokra. Piotr Serafin közölte, a bizottság csalásellenes architektúrát épít, aminek része az is, hogy erősítik az együttműködést az uniós és a tagállami hatóságokkal. Megvizsgálják azt is, hogyan lehet automatikussá tenni az információcserét az unió csalásellenes hivatala és az európai ügyészség között. Javítani szeretnék az uniós pénzeszközök visszaszerzési arányát is, tette hozzá az uniós biztos. A néppárti Tomáš Zdedovszky felszólalásában a Patrióta frakcióhoz fordulva azt mondta, nem az a patrióta, aki annak hívja magát, hanem az, aki nem menekül el az országából a lopott vagyonnal, a csalást pedig pártoktól függetlenül büntetni kell. A szocialista José Cepeda szerint a néppárt együttműködik a Patrióta frakcióval, és elkendőzi a visszaéléseket. A zöldek nevében Daniel Freund kifogásolta, hogy a jelentés nem szól a magyar kormány által ellopott milliárdokról, vagy a szlovák korrupció ellenes intézmény lebontásáról. A konzervatív frakció román képviselője Krisztián Terhes azt vetette a bizottság szemére, hogy a koronavírus járvány idején átláthatatlan módon szerezte be az oltóanyagokat, és csalás gyanúja vetődött fel azzal az 1 milliárd euróval kapcsolatban is, amelyet az uniós testület a zöld megállapodás támogatására költött. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 2024-es jelentésről ma szavaz az Európai Parlament. Kikérték Deutsch Tamás mentelmi jogát az Európai Parlamenttől a magyar hatóságok. A fideszes képviselő ellen Magyar Péter édesanyja tett fel jelentést. Deutsch Tamás közösségi oldalán úgy fogalmazott, a leendő miniszterelnök édesanyja azt sérelmezi, hogy nyilvánosan azt mondta, hogy az egyik sajtóterméket a Tiszajavára betiltó bíró adatai szerepeltek a Tisza applikációjából kiszivárgott adatok között. Magyar Péter édesanyja pedig főbíró volt, a bírósági szervezetrendszer több vezető pozícióját is betöltötte. A fideszes politikus azt is hozzátette, nem bújik a mentelmi joga mögé, elmegy majd a bíróságra. Magyar Péter édesanyja Erős Mónika a posztra úgy reagált, az EP képviselő valótlanságot állít. A feljelentést valójában azért tette, mert Deutsch Tamás az eljáró bíró mellett őt is bűncselekmény elkövetésével vádolta meg. Brüsszelben tárgyal holnap Magyar Péter leendő miniszterelnök az uniós források hazahozataláról, erősítette meg az Európai Bizottság. A testület napi tájékoztatóján a szóvivő közölte, az informális egyeztetésről az uniós bizottság nem közöl részleteket, azon túl, hogy az új magyar kormány delegációival az egyeztetések a Magyarországnak szánt uniós források feloldását szolgáló érdemi lépésekre összpontosítanak.
Jó reggelt Magyarország, Kakukell Tamással.
Az önkormányzati rendszer toldozgatása, foldozgatása nem elég. Alapvető átalakításokra, a kabát újra gombolására van szükség. Ezt mondta Szita Károly Kaposvár polgármester, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, akit köszöntök a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Milyen változások történtek az önkormányzatiságban a rendszerváltoztatás óta? Ugye ez a törvény egyidős azzal, most már akkor több mint 33 éves, tehát hogyha csak Kaposvár környékéről a példákat mond, akkor talán megvilágítaná ezt a helyzetet, aztán utána kitágítjuk ezt a nézőpontot.
Jó reggelt kívánok még egyszer! Az önkormányzati világ az teljes mértékben átalakult a mögöttünk hagyott több mint 30 évben, megváltoztak körülöttünk a körülmények is. 2012 és 2020 között volt az aranykor a magyar falvak és a magyar városoknak az életében, hisz emlékezzen csak vissza rá, akkor vezette be a kormány a rezsicsökkentést, akkor vállalta át az önkormányzatoknak a felszaporodott, felgyülemlett adósságát. Aztán elértünk 2020-ig, az egy nehezebb időszak volt a 2019-es önkormányzati választásokat követően, hisz bezárt Európa, bezárt Magyarország, bezártak a falvak és a városok is, jött a Covid. Aztán épp, hogy túl lettünk a Covidon, a Covid egyébként magába hozott egy nagy munkanélküliséget, épp, hogy túl lettünk a Covidon, a gyakunkba kaptuk az energiaválságot a háborúval együtt, itt, több esetben azért kellett küzdenünk, hogy itt ha tudjuk tartani az intézményeinket. Ezzel párhuzamosan ebben az időszakban egy jelentős gazdaságfejlesztést is kezdeményezett a kormány több városban, több településen, és ennek az lett a következménye, hál' Isten, hogy közel lettünk már a teljes foglalkoztatottsághoz, nagyon sok ember dolgozhatott, és ez például a nagyvárosokban, többek között Kaposváron is, maga után vonta azt a következményt, hogy átalakult az intézmény struktúránk, átalakult a foglalkoztatás, a gyárakban dolgozóknak a lakhelye is, hisz Ma már a Kaposváron dolgozóknak a fele az nem kaposvári, hanem vidékről jár be. A középiskolásban a középiskolákban tanulóinknak a 70%-a nem itt él. Az általános iskolában ez 45%, bár az óvodákban is 25%-a, aki a környező településekről hozza be a gyermeket. Jönnek autóval reggel, délután 5-kor, 6-kor bevásárlást követően pedig mennek haza. Vagyis például Kaposvár nem 60 000-es város lett, hanem naponta 110 000 emberről kell gondoskodniuk. És ez így van Magyarország többi településén, a többi nagyvárosban is, és ez a megváltozott körülmény indokolja azt, hogy ma már az az önkormányzati rendszer, amelyet megalkottunk, ahol például felosztottuk, hogy ki melyik feladat az önkormányzatok, és mely feladat a kormánynak a kötelező jellegű feladat, ezek már nem működnek. Nem működnek azért sem, mert fogy a kormány támogatás, növekszik az önkormányzati kiadás, a tömegközlekedés például az egy város esetében önként vállalt feladat, de hát könyörgöm, nem lehet önként vállalt feladat a tömegközlekedés, tömegközlekedni kell, vagyis kell vállalni magát a tömegközlekedést és működtetni kell. Így töröljük el ezeket a kategóriákat, vannak feladatok, amiket az államnak kell ellátni, vannak feladatok, amiket az önkormányzatoknak kell ellátni, ezek mindegy, hogy most minek nevezzük őket, ezeknek a forrását teremtsük elő külön. De ez az egyik ilyen javaslat. Még mondanék röviden ennek kettőt, de megemlíteném, hogy egy 3-4 évvel ezelőtt ezeket a javaslatokat nem csak a Megyei Jogú Városok Szövetsége, hanem valamennyi települési önkormányzati szövetség elküldte Navracsics Tibor miniszter úrnak, és miniszter úr rendkívül fogékony volt az általunk megtett javaslatok tekintetében. Nagyon remélem, hogy az új kormány is nyitott füllel fogja ezeket hallgatni, és partner lesz ezeknek a megváltoztatásában. Vagy itt van a sokat emlegetett szolidaritási hozzájárulás. Ez egy olyan önkormányzatok által államnak fizetendő hozzájárulás, amit azok az önkormányzatok fizetnek, akik szerencsésebb helyzetben vannak a többi településnél. A 3200 önkormányzatból van ilyen 800, akiknek van gazdaságuk, iparuk, az iparüzési adót fizet be, ennek egy részét befizetjük az államnak, hogy az állam ebből a pénzből kvázi szolidarit azokkal a településekkel, akik ezzel a lehetőséggel nem rendelkeznek. Ez eddig rendben is van. Csak nagyon nagy lett ez az összeg már, és nagyon megváltozott a kiszámításnak a módjai, és itt ezt gyökeresen szeretnénk megváltoztatni évente, ahogy nő az iparizési adó, úgy nőjön a szolidaritási hozzájárulás, de hogyha csökken, akkor csökkenjen a szolidaritási hozzájárulás is. Folytathatnám még ezt a sort. Ma az óvodák önkormányzati feladatok, az óvodák működtetéséhez az állam ad pénzt, az önkormányzati kiegészítés viszont most már eléri a költségeknek a 60%-át. Szóval az aranykort követően a háború, illetve a Covid hozott egy nehezebb időszakot, a háború még most is tart, az energiaváltás mindig, válság mindig fenyeget bennünket, de ezek voltak a fő okai, a megváltozott körülmények, az ingázok számának a növekedése többek között, amely arra késztetett bennünket, hogy például a megyei jogú városok legyenek egy törvényhatósággal is rendelkező városok, és sokkal több a feladatunk, mint másokénak. Megvan a falunak is a feladata, megvan a kisvárosnak is a feladata, megvan a nagyvárosnak is a feladata, és az önkormányzati törvény az elvégzett feladatok alapján határozza meg, hogy kinek milyen hatáskörei és milyen jogosítványai vannak. Na most ezt jó gyorsan elmondtam önnek, de ez körülbelül a lényege.
Nagyon tökéletesen vázlatpont szerint végigment a problémakörön. Itt most már csak az marad a kérdés, hogy a fő javaslatokhoz továbbra is ugye nyilván tartják magukat, hiszen ezek kiérlelt javaslatok. Ebben az önkormányzati szövetségekkel közös állásponton vannak, és bíznak abban, ugye, ahogy mondta, hogy nyitott fülekre talál az új kormánynál is ez.
Vannak olyan pontok, amelyeket közösen képviselünk, de a település nagyságtól függően természetesen vannak olyan, amely speciálisan falusi érdek, községi érdek, vagy kisvárosi érdek, és van olyan, amely speciálisan megyei jogúvárosi érdek. Nézd, annyit hallottunk a mögöttünk hagyott pár hónapban. Most még regnáló kormány és annak minisztere. A miniszterelnökkel egyébként az érem felismerte azt, sőt, az egyik kezdeményezője volt, hogy az önkormányzati rendszert alapjaiban változtassuk meg a megváltozott feladatok miatt. A miniszter úr befogadta ezeket. Én nagyon bízom benne, mivel ezek észszerű. A másfél éve ezelőtt megválasztott polgármesterek, képviselőtestületek, gyakorlati tapasztalatából adódó javaslat. Én nagyon bízom abban, hogyha feláll a Tisza kormány, akkor folytatja ezt a munkát, és kezdeményezi a velünk való találkozást annak érdekében, hogy az alapokból kiindulva egy közös munkával, de a lehető rövidebb időn belül egy új struktúrát alakítsunk ki az önkormányzatoknál.
Előre elhozott választásokkal számolnak, hiszen szó volt erről is esetlegesen a kampányban.
Megmondom én önnek, hogy nem számolok vele. Egyszerűen azért nem számolok vele, gondoljam bele. A mai képviselőtestületek, képviselők, a mai polgármesterek 3200-an másfél esztendővel ezelőtt kapták meg a mandátumokat. A falvakban és a városban élők felhatalmaztak bennünket arra, hogy 2029-ig hajtsuk végre azt a programot, amit beterjesztünk. Nem tartom valószínűnek, hogy egy időközi önkormányzati választás következzék be, de láttam már karon varjuk, remélem, hogy nem is fog bekövetkezni.
Köszönöm szépen Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét, Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét hallották.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi út után a külső sávban. A Tököli úton befelé a Róna utcánál és a Róna utcában a Nagy Lajos Király útja felé a Tököli útnál mától lezárták a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Mától lezárták a félútpályát a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Zsolna utca közelében szintén gázvezeték javítás miatt. A forgalmat jelző lámpa irányítja. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Autós percek.
Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a bevezető szakaszon az M0-as autóúti csomóponttól, valamint a Bagnál kiépített terelésben a 42-es és a 38-as kilométerkő között torlódik a forgalom. Aki teheti, a 60-nál letérve a 3-as főúton kerülhet, javasolják az Útinform munkatársai.
Időjárás jelentés.
Ma változó vastagságú fátyol felhőzet szűrheti a napsütést, de a felhőzet helyenként, főleg délnyugaton meg is vastagodhat, azaz beborulhat az ég. A délnyugati megyékben előfordulhat egy-egy zápor. A változó irányú szél nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, aztán estétől nagyobb területen észak-keletire fordul, és meg is élénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, éjszaka aztán 8 és 15 fokot lehet majd mérni. 7:30 múlt másfél perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban, a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette. Ma folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. A többi között a mandátum igazolásokról, az ülésrendről, a bizottsági rendszerről, valamint külügyi és diplomáciai kérdésekről lesz szó. Az alakuló ülést jövő szombaton tartják. A Szent Korona testület nem szavazta meg azt a javaslatot, hogy az országgyűlési képviselők hivatali esküjükhöz a Szent Koronát az ülésterembe helyezzék át. Súlyog Tamás államfő, a testület elnöke azt mondta, a döntés ugyanakkor nem zárja ki, hogy az esemény a Szent Korona eredeti helyén az Országház kupola csarnokában legyen. Domborművet és emléktáblát avattak, valamint dísztermet neveztek el az utolsó magyar királyról a Debreceni Egyetem klinikai központjában. IV. Károly 1918-ban személyesen avatta fel a klinika fő épületét, ami az osztrák-magyar monarchia utolsó hivatalos állami eseménye volt. Egésznapos interaktív ismeretterjesztő programot tart holnap a Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. A budapesti Alle Allé bevásárlóközpontban a bemutatók és szemléletformáló beszélgetések mellett adománygyűjtés is lesz, hiszen egy vakvezető kutya 2 éves felkészítése több mint 6 millió forintba kerül. Ma van a Munkavédelem világnapja. 2003 óta tartják azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos munkakörnyezet és a munkahelyi egészségvédelem fontosságára. Az ENSZ adatai szerint évente több mint 800 ezer ember hal meg világszerte munkahelyi balesetek vagy megbetegedések miatt.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Cseri Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben. Cseri Auto.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók és Szakcsi Rádió ajánlásával április 30-án a Doknányi Ernő Zenei Központ nagyterme a jazz fellegvárává válik. Ünnepeljen velünk a Szakcsi Rádió második születésnapján. A színpadon a műfaj hazai kiválóságai, a Binder Károly Borbély Mihály duó, a Contempo, a Lukács Márton trió és a Halper Quintet. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Alakul a kormánynévsor, és alakul az új törvényhozás, a parlament is. Nagy Attila Tibor politikai elemző itt a stúdióban. Erről lesz szó a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük a kormánynévsorral. Ön milyen következtetést von le a nevekből, meg a nyilatkozatokból?
Ez egy erősen szakértői kormány lesz, tehát jól látható, hogy jó néhány helyen meglehetősen komoly szakemberekről van szó, akár Vitézi Dávid, akár Lannert Judit esetében. Az, hogy ez jó kormányzati működést is fog-e hozni, ezt majd meglátjuk. Tehát aki szakértő, az nem biztos, hogy jó vezető is lesz. Tehát ahhoz, hogy valaki jó vezető legyen, az még további feltételeknek kell, hogy megfeleljen. Jó kell koordinálnia a minisztériumok munkáját. Ezen kívül minél több pénzt kell megszerezni az adott ágazatnak, már pedig elég rossz a gazdasági helyzet, úgyhogy sok pénz nem áll rendelkezésre. Ha esetleg jönnek majd az uniós források, akkor jobb lehet a helyzet, de addig várni kell. És hát egy jó vezető jól tud motiválni, tehát az alkalmazottait hatékony munkavégzésre tudja készíteni, viszonylag jó légkört tud árasztani magából, ugyanakkor kész és hajlandó is számon kérni a teljesítményt az alkalmazottain. Tehát azt gondolom, hogy ebből is látható, hogy nem egy komplex feladatról van szó. Ugye az is látható, látszik még az új kormány leendő összetételéből, struktúrájából, hogy jelentősen szakít az Orbán kormány struktúrájával. Ugye az Orbán kormányban volt csúcsminisztérium, emberi erőforrás minisztérium, amelyik ugye összevont szociális ügyeket, egészségügyet, aztán a belügyminisztériumba tették ezeket a rendőrség klasszikus feladataival. Ezzel szakítani fog a Magyar Péter vezette kormány, és az egészségügynek, oktatásnak szintén lesz önálló tárcája. Ez önmagában egyébként nem csodaszer, mert én emlékszem arra, hogy az 1990-es évek közepén Kökény Mihálynak, az egészségügyét felelős miniszternek kellett azért magyarázkodnia, hogy egy mentő miért vitte egyik kórházból a másikba a betegeket, és akkor volt önálló egészségügyét felelős minisztérium, tehát óva intenék a túlzott lelkesedéstől, de azt viszont érdemes elismerni, hogy azáltal, hogy az oktatás és az egészségügy külön tárcát kap, ez azt fogja jelenteni, hogy a miniszterek ott lehetnek a kormányülésen, és erőteljesebben képviselhetik az adott tárca érdekeit, ami persze fenyeget azzal a veszéllyel is, hogy a kormányülés egy része belefullad a különböző tárcák közötti vetékelésbe.
Ugye mondja, hogy szakértői kormány, meg amit mondott, az egy ilyen vezető elméleti, ez a nagyvállalatoknál is így van, hogy a vezető motivál, meg ellenőrizés így tovább. De hogyha kormányról beszélünk, akkor azért valamiféle értékrendi megközelítésnek is kell lenni.
Ugye ez jó is, hogy felhozza, mert valóban...
Hogy itt mit mutat?
Igen. Alapvetően nem egykori politikusok kerülnek a kormányba, hanem olyanok, akik vagy az üzleti szférából érkeznek, vagy pedig másfajta előéletük volt. Itt Kapitány Istvánt rögtön említsük meg, szemmel láthatóan ő egy neoliberális, vagy legalábbis a szabad piacot igénylő miniszterről lenne szó. Ugye ő azt tanulta meg, hogy egy nagy vállalatot ugye a saját hogyan kell menedzselni, ő általános alelnök, globális alelnök volt.
Hát ugye ott a haszonelvűsége a fő szempont, a haszonelvűség, ugye?
És ez nem szégyen, tehát szögezzük le, hogy az nem szégyen, hogy van egy magáncég, egy kapitalista cég, és az alapvetően hasznot akar. Hogy milyen eszközökkel akar hasznot, erről lehetne vitát nyitni, de a kapitalista cégeknek a működési logikája a haszonszerzés. Na most egy állam...
A kormányon.
Na ezt akartam mondani, hogy egy államvezetés viszont nem alapozhat kizárólag haszonelvűségre.
Ugye az állam nem vállalat. Ez már korábban is kiderült.
Világos. Az, ugye? Hát ugye az államnak olyan dolgokat kell megtenni, amelyek nem hoznak azonnali hasznot. Például nyugdíjakat ki kell fizetni. Tehát a vállalati logikából ítélve az egy kidobott pénz, de az állam szempontjából nem az, mert azok a nyugdíjasok annak idején megkeresték a magukra valót, tehát ők dolgoztak az országért, jó esetben adót, járulékot fizettek.
És meg hát ugye szociális intézkedés csokrok is.
Oktatást fenn kell tartani. A szociális intézményeket, idős otthonokat fenn kell tartani, ez merőben eltér egy kapitalista haszonelvű vállalat felfogásától. Tehát számomra egy nagy kérdés az, hogy például Kapitány István mennyire tud beilleszkedni ebbe a másfajta működési elbe, és mondok még valamit, ahhoz is hozzá kell szokni a Kapitány Istvánnak, hogy ő nem rúghatja ki olyan egyszerűen mondjuk a vele szembeszegülő képviselőket, mint mondjuk a vállalatvezetőként. Tehát, hogyha volt egy nagyon problémás alkalmazott, engedetlen, akkor azt mondta a vállalatvezető, hogy figyelj, nem boldogulunk veled, menj Isten hírével. Na most Kapitány Istvánnak nem lesz joga arra, hogy kirúgjon országgyűlési képviselőket, tehát neki udvarolni kell majd nekik. Mondjuk Kapitány István dolgát megkönnyítheti, hogy ő alapvetően egy kedélyes, mosolygós ember, tehát lehet, hogy ez majd segít rajta.
Na jó, hát nyilván a kormányon belül is lehetnek azért viták, mert hogyha a szociális miniszter majd előterjeszt valamit a nagyvállalatival, ez is, de... Nincs még belügyminiszter, ugye nincsen?
Igen, nincs még belügyminiszterünk, de hamarosan lesz.
Na ugye annak kell, tud valamit?
Hát Magyar Péter jelezte, hogy ezen a héten bejelenti a még hiányzó
zenét. De többet esetleg, hogy ki lehet?
Látom, ravasz szemével néztem, hogy kisajtoljon belőlem valamit.
Nem sajtolok, de úgy hangzott, olyan magabiztos volt.
Elnézést kérek, ha úgy hangzott volna, nem tudok semmit sajnos.
Na, hát akkor majd megtudjuk. Ez egy fontos terület, már csak azért is, hiszen...
Hogyne. És ráadásul itt a Tisza kormánynak...
A legtöbbet hangoztatott rész az.
A belügyi tárca ugye az a közbiztonságét felelős alapvetően, és a Tisza kormány nem engedheti meg magának, hogy rosszabb legyen a közbiztonság, mint volt az Orbán rendszer idején. A most leköszönő Orbán kormány egyik érdeme az, hogy a közbiztonság, nem mondom, hogy tökéletes volt, mert ez nem igaz, de alapvetően rendben volt annyira legalábbis, hogy legtöbb esetben a politikai viták középpontjában maga a közbiztonság helyzete nem került. Ebben nyilvánvalóan Pintér Sándornak van érdeme, Tehát egy olyan belügyminisztériumra, belügyminiszterre lenne szükség, aki legalább olyan közbiztonsági szintet tud fenntartani, mint Pintér Sándornak sikerült. Azért nem voltak robbantások Magyarországon. Emlékeztetek arra, hogy volt olyan időszak a Magyarországnak, fiatalabbak erre nem biztos, hogy emlékeznek.
Alvilági leszámolások.
Alvilági leszámolások 1996-98 között jó néhányszor Aranykéz utcai robbantásban még halottak is voltak sajnos. Tehát ez nincsen. És nyilván azt tudjuk kívánni, hogy akár még jobb is legyen a közbiztonságnak az állapota, mint mostanság, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért a távozó kormány egyértelmű eredményt tud felmutatni.
Na, nézzük a parlamenti alakulást. Ugye ez is egy érdekes téma lehet, alakulnak a frakciók.
Igen. Jelentősen átalakul a Fidesz-KDNP frakciójai, illetve frakciói. Egyfelől valóban látok egy érdemi megújulást, tehát az úgynevezett nagyörege Orbán Viktor, Kövér László távozik, nem veszik át a mandátumokat. De én ezt a megújulást azért felemásnak látom, mert hát van egy-két olyan elhasználódott emberke, vagy olyan emberke, aki hát elég furán viselkedett és súlyos vereséget szenvedett, mégis beteszik a frakcióba. Én Radics Bélára gondolok. Tehát ő 24
fiatal százal... ember.
Igen, látom azt is, hogy fiatalitásba kezdett a Fidesz, csak hát Radicsnál maradva ő 24%-ot ért el mindössze zuglóban, tehát súlyos, majdnem katasztrofális vereséget szenvedett, és mégis beteszik a frakcióba. De ha már említi a fiatalitást, igen, látom, hogy a frakciót alapvetően ezen az alapon szervezik újjá. Annyi kicsike kis aggályom azért hadd legyen, hogy én emlékszem arra, hogy a Magyar Szocialista Párt belekezdett 2001-2003-ban egy esztelen fiatalitásba, amelynek következtében jó néhány gátlástalan törtető, nem túl felkészült fiatal politikus jött, meg lett egy csomó női politikus.
És azóta nincs is szocialista.
És hát a szocialista párt odáig süllyedt, hogy most már el se tudott indulni, vagy nem mert elindulni
a választáson. És a belőle kiváló DK sincs most már mondani.
Hát a DK-nak is lőttek, persze, tehát azért mondom, hogy nekem szokott gondom lenni politikailag a nagymértékű fiatalitása. Nyilván a jövő fogja eldönteni, hogy a Fidesznek ez a fiatalitása jó-e vagy sem. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Fidesz a jövőjének a újjáépítését alapvetően nem a parlamenti frakcióban képzeli el. A Fidesz az elmúlt 20 évben amúgy se nagyon szerette a parlamentarizmust, és bevallott céljuk, hogy parlamenten kívül egyfajta mozgalmi életet próbáljanak majd élni, csak hát az a baj, hogy nagyon rossz a Fidesz kormányzásnak most a megítélése, illetve a márkája. Hát gondoljon csak bele, a Fidesz kapott listán 38% szavazatot, ez azt jelenti, hogy a választóknak olyan 62%-a mondta azt, tehát lassan majdnem a kétharmada, hogy ebből a kormányzásból köszöni szépen nem kér.
De ez a kormányzati teljesítményre vonatkozott, vagy arra, ami ráragadt?
Attól tartok mind a kettőre. Szerintem a Fidesz 16 évének a megítélése talán egy kicsit rosszabb a kelleténél, viszont az elmúlt 4 év nagyon rosszul ment. Tehát gazdasági helyzet rossz volt, a közszolgáltatások állapota tovább romlott. Tehát gondoljon bele, volt egy olyan vidéki nagyváros, ahonnan elszállították a gyermeksebészetet, Békés megyében odáig süllyedt az egészségügy, hogy mindössze egy helyen van állami fülorgégészeti ellátás, és a leköszönő kormány nem tudja a felelősséget magáról elhárítani, mert több mint 10 éve átvette az egészségügynek a fenntartását. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy hát biztos a települési önkormányzata hibás. Nem, mert a kormány, illetve az állam fenntartásában volt az egészségügy. Tehát úgy tudom mondani önnek, hogy Orbán Viktor miközben össze-vissza repkedett külföldön és alakította ezt a patrióta mozgalmat Európában, közben nem egyszer a kórházakban nem volt elegendő WC-papír és fertőtlenítő. Szóval előbb az alapokat kéne az országban megteremteni, megcsinálni, és az embereket irritáló mindennapi problémákon minél inkább enyhíteni, és hogyha ez már nagyjából megvan, akkor utána érdemes jobban vitézkedni kifele.
De most akkor ezt a következő kormánynak ajánlja?
Hát a leköszönő kormány, én azt gondolom, hogy ez egy tanulság a most távozó kormánynak, tehát én azért nem tartom véletlennek, hogy a Fidesz 900 ezerrel kapott kevesebb szavazatot listán, mint az ellenfele a Tisza. Azért gondoljanak bele, 900 ezer, hát ki gondolta volna? Hát a sokat gyalázott medián egyébként gondolta, tehát a Hanenvék a Tisza mandátumát pontosan eltalálták, 141-et. De valóban azt helyesen állapítja meg, hogy a mindennapi életnek a javítása az a Tisza kormánynak a feladata, kiemelt feladata lesz, főleg, hogy Magyar Péter a választási beszédeiben, gyűlésein az elmúlt két évben rengeteget beszélt erről, és hát meglehetősen energikusan támadta és kritizálta Orbánékat a kórházak állapota, meg vasúti közlekedés állapota miatt. Innentől kezdve most az ő feladatuk lesz, hogy jobbat csináljon.
Köszönöm szépen, Nagy Attila Tibor politikai elemzőt hallották.
Én is köszönöm.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A Magyar Szövetség a Benes dekrétumokról azt mondja, folytatódnak a vagyonelkobzások, ez pedig a kollektív bűnösségét erősíti. Ugye a parlamenten kívüli Magyar Szövetségről van szó, arra kéri a szlovák államot, hogy rendezze a Benes dekrétumok alapján történő földkisajátítások ügyét. A telefonvonalban pedig Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi zajlik pontosan? Mert sok mindent lehet olvasni, aki ebbe benne van, nyilván ismeri, de hogyha néhány mondattal elmondaná, hogy pontosan mi az, ami itt történik. Ugye létezik egy földalap, aztán van egy 1945-ös állapot. Annak következménye, most is vannak úgynevezett elkobzások, kisajátítások. Hogyan lehetséges az, milyen összefüggés van itt a háttérben?
Hát tulajdonképpen az, amivel Szlovákia elnyerte az uniós csatlakozást a 2000-es években, amelynek feltétele volt ennek a kérdésnek a rendezése is, és akkor a szlovák közvéleményben azóta is meghonosodott érvrendszert alkalmazták, hogy a Benes dekrétumok azok bár a jogrend részét képezik, de hát történelmi dokumentumok, tehát nem élő jogról van szó, nem alkalmazzák őket. Ez megbukott, ez az állítás. Mert hogy 2019-től szisztematikusan, azt megelőzően eseti jelleggel, a szlovák földalap az a dekrétumokból fakadó rendelkezésekre hivatkozva az örökösöktől 80 év után is elveszi a magántulajdonukat. Nagyon lukratív helyekről beszélünk, Pozsony környéki parcellákról, és aztán ezek a tulajdonok, ezek a magántulajdonok, ezek a parcellák az örökösöktől vagy az állam tulajdonába kerülnek, ugye ahol mondjuk autópálya épül, vagy valamilyen lukratív beruházás, vagy adott esetben egészen a csúcskormányzati körökig vezető úton jutnak el ezek a parcellák. Tehát ilyen csúnya ügyleteket folytat a szlovák földalap, és hát erre most már a mi csapatunk, a Magyar Szövetség elemzői csapata és háttércsapata az elmúlt másfél évben konkrét esetekkel világít rá. Közel 6000 parcelláról beszélünk, amit már most sikerült kivizsgálni, több mint 1000 hektárnyi földterületről, és hát hogyha ezt összegszerűsíteni szeretnénk, akkor itt akár néhány 10 millió eurónyi érték is itt hever az asztalon. Szóval megbukott az az állítás, hogy a Benes dekrétumokat nem alkalmaznánk a szlovák jogrendben, és hát itt azért ez nagyon komoly jogi, nagyon komoly erkölcsi és nagyon komoly politikai kérdéseket vet fel. Mi azt kérjük és azért küzdünk, hogy egyrészt ezek a visszásságok legyenek kivizsgálva, másrészt azok az örökösök, akiknek a nagyapjától, dédapjától, felmenőjétől 80 évvel ezelőtt, tehát 1945 és 48 közötti időszakban úgynevezett eljárási hibára hivatkozva nem vették el a tulajdonát, és ezt most próbálja meg idézőjelbe korrigálni az állam, na ez álljon le, és kárpótolják ezeket az embereket, és aztán pedig szüntessék meg annak a jogalapját, hogy ez egyáltalán lehetővé váljék. Ez a 104/1945-ös törvényerejű rendelet erre hivatkozva, ami egy Benes dekrétumnak a tulajdonképpen alkalmazását lehetővé tevő törvényerejű rendelet, ma ezt ennek a hatályát kell megszüntetni.
Ugye arról beszéltek, hogy azok is veszélybe kerülhetnek, akiknek a felmenői között magyar vagy német nemzetiségűek voltak, vagy ilyen nevük volt.
Hát ugye elmondtam, hogy mi a jogalap.
Igen.
És az elmúlt hetekben még arra is volt példa, hogy az alapján koboztak el a vagyont, az alapján koboztak el föl tulajdont, hogy valaki a kitelepítésekre, vagy kitelepítésre szánt, tehát hogy a lakosságcsere egyezményben kitelepítendő listán szerepelt a neve. Most volt április 12-én a Felvidékről kitelepítettek emléknapja, pontosan tudjuk, hogy mit jelentett ez a közösségünk számára, pontosan tudjuk azt, hogy 100 000 ember és az ő felmenőik, az ő, bocsánat, utódaik hiányoznak most a közösségünkből, a falvainkból, a gyermekek az iskolákból, adott esetben a szavazók a választó urnákból, tehát hogy ez egy kollektív trauma a felvidéki magyar közösség életében, és az, hogy erre az állam fittyet hány, az megengedhetetlen. Tehát, hogy mi érdekeltek vagyunk a jó szlovák-magyar kapcsolatokban. Ez a felvidéki magyarként, szerintem ezt nem kell túlságosan ragozni, ez magától értetődő. Ugyanakkor nem lehet a szőnyeg alá söpörni olyan kérdéseket, olyan dolgokat, amelyeket egész egyszerűen, már csak hogyha az erkölcsi részét is nézzük, tisztázni kell. És azért van itt jó példa arra, hogy a történelmi más megítélésű kérdéseket, azokat hogy lehet kulturáltan, civilizáltan és politikailag is megfelelő módon kezelni. Nézzük csak meg Magyarország és Szerbia példáját az elmúlt 10-12 évben. Na valahová ide kéne eljutni Magyarországnak és Szlovákiának, de ez a nulladik pont a kezdő lépés az az, hogy a mostani vagyonelkobzásokat leállítsák, és kiegészíteném még azzal, hogy ugye erre meglehetősen civilizálatlanul reagált a szlovák politikum, amikor ezt a kérdést elkezdtük feszegetni, ráadásul szlovák ellenzéki vonalon néhány párt ugyanúgy felfedezte ezt a problémát, és hangot adott az elégedetlenségének. Na most erre a szlovák parlament úgy reagált, hogy aki megkérdőjelezi a második világháború utáni nemzetközi elrendeződést, vagy kétségbe vonja, az fél éves börtönbüntetéssel számolhat. Ez egy betarthatatlan jogszabály egyébként, ez a büntetőtörvénykönyvnek a decemberi módosítása, de megengedhetetlen, hogy így reagáljon a szlovák állam az egyébként jogos igényekre, amelyek nem csak a múlttal függnek össze, hanem egy konkrét jelenbeli problémát kívánnak megoldani. Szóval áll előttünk jócskán feladat. Én a Magyar Szövetség részéről azt tudom mondani, és azt tudom ígérni, hogy a csapataink azok készen állnak és dolgoznak. Ahogy említettem, az elemzői csapatunk az napról napra, hétről hétre tár fel újabb eseteket. Tényszerű vitára nyitottak vagyunk, ezt mi el is mondjuk az illetékeseknek, legyen az szakpolitikus, vagy legyen az kormányzati politikus. Nagyon bízunk benne, hogy eljutunk oda, hogy lehet észszerű párbeszédet folytatni, és hogy az illetékesek levonják a következtetéseket, hogy egyrészt törölni kell az úgynevezett Lex Berest a büntető törvénykönyvből, másrészt ki kell vizsgálni azokat az ügyeket és kárpótolni azokat a kárvallottakat, akikkel ezek a megengedhetetlen mahinációk a szlovák föld alatt elmúlt éveiben megtörténtek, és indít a következő lépés a 104/1945-ös hatályon kívül helyezése, majd egy olyan magyar-szlovák történelmi kiegyezés, amely Budapest és Belgrád között megtörtént. Ez a Magyar Szövetségnek egy kulcsfontosságú, nem csak hogy feladata, hanem felelőssége is, és hát itt a felvezetőben elhangzott, hogy parlamenten kívüli párt volnánk. Hozzáteszem, hogy még parlamenten kívüli párt vagyunk. Amikor visszajöttünk 2027-ben a törvényhozásba, a pozsonyi parlamentbe, akkor ezt a kérdést meg is fogjuk oldani.
Hát ez lehet egy ilyen program. Köszönöm szépen, Gubik Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék- és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, Max hozam, Maxentiszt.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Majd ha ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságossá. Nissan Qashqai 9.900.000 forinton. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály út után. A külső sáv nem járható. Mától lezárták a félútpályát a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Zsolna utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. A forgalmat jelző lámpa irányítja. A Tököli úton befelé a Róna utcánál és a Róna utcában a Nagy Lajos Király útja felé a Tököli útnál mától lezárták a külső sávot szintén gázvezeték javítás miatt. Lezárták a félútpályát a 18. kerületben a Száva utcában a Gyékény tér közelében, mert útburkolatot javítanak. Mától lezárták a 22. kerületben a Török utcát a Bartók Béla útnál a csatorna felújítása miatt. A Bentábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. A 213-as és a 287-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Autós percek.
Baleset történt az M0-as autó déli szektorán az M3-as autópálya irányába. 32-es kilométernél Gyál térségében sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell számítani. Az M0-as autót keleti szektorán az erős forgalom miatt telítettek a sávok, torlódás alakult ki Pécel térségében, valamint az M4-es autóúti csomópontnál és az M1-es autópálya irányába. Érvényes ez. Egy gondolat az időjárásról: fártyú felhőzet szűrheti a napsütést, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. április 28-án, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban Ceglédi Edit.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. A leendő miniszterelnök felszólította a NAV-ot, hogy akadályozza meg a vagyonok kimenekítését az országból. Az eddiginél korábban lép életbe a MÁV csoport előszezoni menetrendje. Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről vitázott az Európai Parlament. A csalás elleni küzdelemről szóló jelentés készítője szerint fontos visszaszerezni az uniós forrásokat, ha csalásra derül fény, és legalább ilyen fontos megelőzni a bűncselekményeket. A francia képviselő szerint minden Európai Uniós kifizetést nyilvánossá kell tenni. Brüsszelből Berek Patrícia tudósított.
Az Európai Bizottság költségvetésért és csalás elleni küzdelemért felelős biztosa szerint a szervezett bűnözés, a vám és áfa csalások, valamint a korrupció jelentik a legnagyobb veszélyt az uniós forrásokra. A bizottság csalás ellenes architektúrát épít, aminek része az is, hogy erősítik az együttműködést az uniós és a tagállami hatóságokkal. Megvizsgálják azt is, hogyan lehet automatikussá tenni az információcserét az unió csalás ellenes hivatala és az európai ügyészség között. Javítani szeretnék az uniós pénzeszközök visszaszerzési arányát is. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 2024-es jelentésről ma szavaz az Európai Parlament.
Folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. A többi között a mandátum igazolásokról, az ülésrendről, a bizottsági rendszerről, valamint külügyi és diplomáciai kérdésekről lesz szó. Az alakuló ülést jövő szombaton tartják. Közben az Európai Bizottság szóvívője megerősítette, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök holnap Brüsszelben egyeztet az uniós források hazahozataláról. Ma ülésezik a Fidesz országos választmánya. A testület dönt a párt tisztújító kongresszusának összehívásáról, amelyet őszről előrehoznak júniusra. Orbán Viktor pártelnök leköszönő kormányfő korában közölte, ha bizalmat kap a kongresszustól, kész folytatni munkáját a Fidesz élén. Magyar Péter felszólította a NAV elnökét, a bankokat és a leköszönő kormányt, hogy akadályozzák meg a vagyonok kimenekítését az országból. A Tisza pártelnöke arról beszélt, hogy a hatályos jogszabályok szerint a NAV csak 7 napig tarthatja fenn a pénzmosás gyanús átutalások felfüggesztését, valamint csak rendőrségi eljárás esetén zárulhatják a számlákat. Ezen azonban szerinte változtatni kell.
Felszólítom ezért a NAV elnökét, hogy a bankok által jelentett átutalások ügyében tegyen rendőrségi feljelentést annak érdekében, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét. Felszólítom továbbá a leköszönő Orbán kormányt, hogy a szerdai kormányülésen döntsön arról, hogy a NAV a jövőben 90 napra is felfüggeszthesse a pénzmosás és vagyonkimentés gyanús átutalásokat. Felkérem továbbá az illetékeseket, hogy ezen kormányrendelet haladéktalanul még szerdán kerüljön kihirdetésre. Felkérem továbbá a hazai bankokat, hogy erősítsék meg a compliance részlegeiket, és minden gyanús ügyletet haladéktalanul jelentsenek a NAV felé. Már most jelzem, hogy aki akár hatósági, akár banki részről nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben a magyar igazságszolgáltatás előtt kell felelnie.
A Mészáros csoport nem tervezi a TV2 eladását sem piaci, sem nyomott áron, közölte a cégcsoport Magyar Péter miniszterelnök jelölt szombati közösségi oldalán megjelent bejelentésére reagálva, amely szerint áron alul elkezdték árulni a TV2-t. Kiemelték, Mészáros Lőrinc tulajdonos elsődleges célja, hogy a nála dolgozó 60 ezer munkavállaló és családja, vagyis körülbelül 200 ezer ember biztonságban érezhesse megélhetését továbbra is. Hozzátették, Mészáros Lőrinc levélben vette fel a kapcsolatot Magyar Péterrel a pontos tájékoztatás és a kialakult feszült helyzet rendezése érdekében. Mészáros Lőrinc levelére Magyar Péter a közösségi oldalán reagált, azt írta, a levél egyszerre könyörgés és fenyegetőzés. A Tisza párt miniszterelnök jelöltje szerint csak mosolyogni tud azon az állításon, hogy a TV2-t nem árulják éppen áron alul. Úgy fogalmazott, árulják, csak legfeljebb a tulajdonosának elfelejtettek szólni. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint Magyarország ellátásbiztonsága a saját készletek nagyságától és az elérhető importtól függ. Grád Otto a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy ismét működik a barátságvezeték, és ez kiszámíthatóbb ellátást biztosíthat, emellett a mennyiségtől függően akár a stratégiai készleteket is fel lehet tölteni. A főtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett a kőolaj világpiaci ára, Magyarországon viszont továbbra is a védett ár van érvényben, amelyet szerinte nem biztos, hogy a benzinkutak sokáig fent tudnak tartani.
Jelen pillanatban is a benzin nagyjából 80, a gázolaj is közel 100, inkább 90 forinttal drágább lenne, hogyha normál piaci alapon kellene értékesíteni. Ez egy akkora különbség már, hogy teljes mértékben ellehetetleníti az importot, sőt azok a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árrések, amit a védett ár bevezetésekor a jogszabályok rögzítettek, egyértelműen mutatják, hogy nem elegendőek, főleg a kiskereskedelmi árrés arra, hogy a töltőálló mások valós költségeire fedezetet nyújtson, már pedig tartósan, veszteségesen senki nem kíván működni.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint a gazdasági nehézségek nem oldódnak meg azzal, ha változik a bukaresti kormány. Kelemen Hunor azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy Romániában a kormány kisebbségbe került a parlamentben, miután a szociáldemokraták a múlt héten kiléptek a koalícióból, és a magyar ellenes George Simion vezette ellenzéki románok egyesüléséért szövetséggel közösen bizalmatlansági indítványt akarnak benyújtani a kabinet megbuktatására. A kormánykoalícióhoz tartozó RMDS elnöke megerősítette, a magyar szervezet nem vesz részt olyan kabinet munkájában, amelyet az AUR támogat.
Semmi jóra nem lehet számítani. Az egyik az a közigazgatási átszervezés, ami teljes kiszolgáltatottságot jelentene az erdélyi magyaroknak, de hát ott van az oktatás, az anyanyelv használat, a szimbólumok használata. Ezzel kapcsolatosan nekik számtalan tervezetük van. Most nem az a kérdés, hogy az ember ijeszgeti a magyar közösséget, vagy nem ijeszgeti, hanem a valóságról beszélünk. Tehát ott vannak azok a törvénytervezetek, és azok a nyilatkozatok, amelyek ezekre a jogokra vonatkoznak, illetve ők soha nem kezelték a mi közösségünket partnerként.
Ismét bombariadó volt több horvátországi iskolában. Tegnap reggel zágrábi, spliti és riekai intézményeket is kiürítettek. A fenyegetések Horvátország szerte már több mint egy hete tartanak, de eddig minden bejelentés hamisnak bizonyult. A horvát rendőrség több európai ország hatóságaival együttműködik, mivel a fenyegető üzeneteket feltehetően külföldi szerverekről küldték. Idehaza már megtudhatták a középiskolába jelentkezők, hogy melyik intézménybe jutottak be. Az oktatási hivatal tegnap küldte el az iskoláknak a hivatalos egyeztetett felvételi jegyzéket, azoknak az oktatási szám szerinti névsorát, akik az intézménybe a teljesítményük és a saját iskolai rangsorolásuk alapján bejutottak. Több középiskola saját honlapján közzéteszi vagy közzétette a felvett tanulók listáját, illetve e-mailben küld előzetes tájékoztatást. Az intézményeknek legkésőbb május 8-áig postai úton is fel kell adniuk a hivatalos értesítőt a diákoknak. Az eddiginél korábban lép életbe a MÁV csoport előszezoni menetrendje. Idén már a május 1-jei hosszú hétvégétől sűrűbben járnak majd a balatoni járatok, és bővített kerékpárszállítási kapacitással várják az utazókat. Bácskai Judit információi.
Hétvégétől indul az előszezoni menetrend. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy sűrűbbek lesznek például a balatoni vonatok. A déli parton a tópart és a Balaton Intercity például óránként érhetők el. Május 11-től pedig elindulnak az úgynevezett bagoly vonatok, segítve az éjszakai hazajutást Balatonfüred és Tapolca között. Több vonaton lesznek kerékpárszállítók május 1-től. Itt azonban fontos, hogy a kerékpárjegy mellé helyjegyet is kell váltani.
Véget ér a vasútrombolás korszaka Magyarországon.
De nem csak sűrűbben, hanem több helyen is járhatnak a vonatok hamarosan, például a Komlódombóvár vonalon, amelyet most nyitottak újra. Ide vezetett Vitézy Dávid első útja, miután bejelentették, hogy őt jelöli közlekedési miniszternek a Tisza párt. Azt mondta, rombolás helyett most a vasútfejlesztési időszaka következik.
Pontosan úgy, ahogy a Tisza választási programjában volt, és amelynek végrehajtására engem Magyar Péter leendő miniszterelnök felkért közlekedési és beruházási miniszterjelöltként, nekiálljunk annak, hogy fejlesszük a magyar vidék közlekedését, és fejlesszük a magyar vasúti közlekedést is.
Vitézy Dávid elsőként a Telexen adott interjút, ahol beszélt a vasútfejlesztési programról. Céljai közt említette az ágazat évek óta tartó válságának felszámolását, és hogy kormányzati prioritássá tegyék ezt a területet más európai országokhoz hasonlóan, bár gyors eredményeket ő sem ígért.
A vasútnál az a helyzet, hogy bármilyen infrastruktúrális átalakítás, fejlesztés, egy járműbeszerzés évekig tart. Amit csak lehet, rögtön el fogunk ebből indítani, és nyilván az uniós pénzek hazahozatala ehhez elemi fontosságú. Tehát az én egyik fontos dolgom az lesz az első naptól, hogy ebben támogassam a kormányt.
Kiemelte, el kell indítani a Baross Gábor vasút és hév fejlesztési programot, valamint a regionális központokban és megyeszékhelyeken meg kell erősíteni a közösségi közlekedést, és létre kell hozni az egységes városi regionális hálózatokat és annak tarifarendszerét is. Tervben van a főváros közlekedésének megújítása is. Karácsony Gergely főpolgármester korábban azt mondta, a fővárosi közgyűlésben olyan nagyszabású fejlesztéseket készített elő Vitézy Dáviddal, amik egyszerre szolgálják majd Budapest és az ország érdekét.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as déli szektorán az M3-as irányába. A 32-es kilométernél Gyál térségében sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell számítani. Erős a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon is. Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Petőfi hídon Budára a Pesti híd fő után. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály út után. A külső sáv nem járható. Útszűkület nehezíti a haladást a Bemrakparton a Kacsa utcánál csatornajavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Változóan felhős idő lesz, eső nem valószínű, estétől nagy területen megélénkül a szél. Napközben 17-22, este 8-15 fok várható. A következő napokban az átlagosnál hűvösebb lesz, majd hétvégére visszatér a kellemes tavaszi idő. Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb fél 9-kor hallhatnak. Negyed órás krónikával 10 órakor jelentkezünk. A szerkesztő Király Erzsébet nevében is köszöni figyelmüket, Ceglédi Edit.
Nemzeti Sport Krónika.
Gól nélkül döntetlen a Bozsik Arénában a labdarúgó MB2 27. fordulójának zárásaként. 5. mérkőzés dönt az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjébe jutásról, a Kaposvár és a Debrecen között. A címvédő Győri Eto a francia Brest együttesével találkozik a női kézilabda bajnokok ligája elődöntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A labdarúgó MB2 27. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésen a második helyen álló Budapest Honvéd a Bozsik Arénában gól nélküli döntetlent játszott a kiesés elől menekülő Soroksárral. A kispestiek hátránya az éllovas Vasas mögött 3 pont, a harmadik Kecskemétet pedig 7 ponttal előzik meg a feljutásért folytatott harcban. A Honvéd csapatkapitánya Hangya Szilveszter Cinger Kocka Henriettának értékelt.
Ott volt a kezünkben abszolút a mérkőzés, nagyon csalódott vagyok. Hetek óta nem tudjuk átlépni az árnyékunkat, nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy ez az utolsó lépcsőfok ennyire görcsösítette a csapatot. Küzdünk, hajtunk, vannak helyzeteink. Ami ősszel bement, az most tavasszal abszolút nem akar sikerülni. Olyan csalódott vagyok én is, hogy kihagytam a helyzetemet, mert ilyenkor kellenek a karakterek a pályára, amikor az utolsó lépcsőfokot meg kell tenni. Próbálkoztunk, én is próbálkoztam, nem jött össze semmi.
Volt olyan periódus, amikor Feckó Tamás a nagyobb vállalkozó kedved a lövéseket hiányolta. Te mit?
Igen, főleg az első fél időben szerintem egy kicsit visszafogottan játszottunk. Ahogy elkezdődött a második fél idő, nyomást tudtunk rájuk gyakorolni. Ott pattogott a labda a kapujuk előtt, főleg itt az utolsó 10-15 percben óriási sanszaink voltak a gólszerzésre, és hogyha azt az első gólt megszereztük volna, akkor le is zártuk volna szerintem a mérkőzés, és már fél lábbal az NB1-be lennénk. Amint mondtam, ez az utolsó lépcsőfok, ez egyelőre nagyon-nagyon nehezen megy a csapatnak. Nagyon görcsösnek érzem ezt az egészet, és remélem, hogy a Szeged ellen tudunk javítani. Egy győzelemre vagyunk az álmainktól, szeretnénk ezt most már beteljesíteni.
A Budapest Honvéd csapatkapitánya Hangya Szilveszter után a Soroksár labdarúgó együttesét irányító Korolovszki Gábor meccsről alkotott véleményére is kíváncsi volt, Cinger Kocka Henriettát.
Sorjáztak a honvédlövések, őri bravúrokat mutatott be, hogy aztán Gáfi majdnem lezárta a mérkőzést. Hogy bírta idegekkel a kispad mellől?
Valami Józsi bácsi egyszer mondta sok évvel, hogy azért a kispad nem egy nyugodt közeg. Nehezen, leginkább azért nehezen, mert nyilván a másik fél időben a honvéd akarata érvényesült jobban, de nekünk is megvoltak nagyon nagy lehetőségünk. Látványosabbak voltak talán a honvéd lehetősége, tény is való, mert az egyik lehetőségük abból volt, hogy egyekesebben voltunk a pályán 2 percen keresztül, azt azért rosszul csináltuk. De hát oké. Hát amikor egy feljutásért játszol, vagy már azért nagyjából feljutócsapat ellen játszik egy későn játszó csapat, akkor kell szenvedni, sok minden kell akkor. Kell a szerencse is, nekem édesapám itt fekszik egy pár száz méterrel a stadion mellett sok éve, és szerintem velünk volt ő is.
Mint ismert, 3 év után visszajutott az élvonalbeli labdarúgó bajnokságba a Vasas, amely vasárnap 2-0-ra legyőzte idegenben a Videótont az MB2 27. fordulójában. Az angyalföldi csapat így 3 fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította MB1-es tagságát. Nagy Miklossal, a Piroskékek sportigazgatójával B. Németh Péter beszélgetett.
Vasas szempontjából mindig elvárás a feljutás, és bármennyire is hajszálom múlt ennek az elmaradása az elmúlt két szezonban, ez sikertelenségnek volt értékelhető, és így is fogtuk föl.
Voltak önben kérdőjelek az elmúlt három év kapcsán?
Folyamatosan, tehát ha nem vagyunk kritikusak magunkkal, akkor nem fogunk tudni előrelépni, és nem vagyok benne biztos, hogy itt mindig csak az eredmény az, ami definiálja a munkánknak a minőségét. Kérdőjelek azok folyamatosan vannak nap mint nap, és egyébként természetesen ilyenkor is, hogyha az eredmény esetleg pozitívabb, tehát ez mindig van bennem.
Mekkorát nyomott alatba Erős Gábor személye? Az előző szezonban kimondva kimondatlanul ő volt az, aki megfricskázta a Vasast, hiszen feljutott a Kazinc Barcikával, lecsaptak rá, és most már a második szezonjában a második csapatával jut fel. Mennyit számított az ő személye?
Biztos, hogy nagyon sokat számított, mint ahogy én azt gondolom, hogy nem is feltétlen edzőfüggő volt az, hogy nem sikerült az előző két szezonban, hiszen semmiképpen nem ez volt a meghatározó, ez egy folyamat, és a csapattáválásnak is van egy folyamata, amely folyamatban most jutottunk el oda, hogy talán megérett a csapat arra, hogy osztályt lépjünk, és hogy feljuthassunk az első osztályba. Gábornak nagyon fontos szerepe van ebben, megtalálta a csapattal az összhangot, jól szólította meg a játékosokat, megtartja a kellő távolságot, de ugyanakkor jó a csapattal való viszonya, megtalálja a hangot a csapattal, és hát én úgy gondolom, hogy mind futballszakmai, mind mentális egyéb szempontok szerint ez kiválóan működik, és ez látszik is az eredményessége.
Az NB1-be jutott Vasas labdarúgó csapatának sportigazgatóját, Nagy Miklóst hallották.
Nemzeti Sportkrónika.
A Debrecen hazai pályán 75-73-ra jobbnak bizonyult a Kaposvárnál az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság negyeddöntőjének negyedik találkozóján. Ezzel 2-2-re egyenlített az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban. Hogy melyik együttes csatlakozik negyedikként a Szolnokhoz, a Falkóhoz és az atomerőműhöz, az holnap az ötödik összecsapáson dől el a somogyiak otthonában. A továbbjutóra az elődöntőben a tavalyi ezüstérmes Falkó vár. A debreceniek csapatkapitánya Mócsán Bálint Demjén Balázsnak nyilatkozott.
Három negyeden keresztül végig kézben tartott a mérkőzést a Deac, és akkor sem jöttetek zavarba, amikor fordított a Kaposvár. A végjátékban minek volt köszönhető, hogy sikerült ismét a magatok javára fordítani ezt a meccset?
Kikaptak maradtunk, voltak benne hibák, de összességében a kulcs szituációkban most azt gondolom, hogy többnyire jó döntést hoztunk, és ez a végén a győzelmet is meghozta.
Kulcs szituációk között is a legfontosabb volt talán az utolsó támadás. Mi hangzott el ott az utolsó időkérésnél? Mire kellett a leginkább odafigyelni, hogyan tudtátok ezt a támadást ilyen jól kivitelezni?
Fel volt rajzolva egy figura, és ezt elég jól kivitelezzük, meg kosár született belőle, egy extra dobással, Boki előtt le a kalappal. Nagyon örülünk nyilván ennek a győzelemnek. Az eddigi párharcaink a Kaposvárral, az utolsót leszámítva, azért ilyen szorosak voltak. Örülök, hogy vissza tudunk menni az ötödik meccsre Kaposvárra.
Mert hogy most jött el az a pont, amit a párharc előtt is tudni lehetett, egyetlen meccset feltétlenül nyertetek el idegenben, hogy megnyerjétek a párharcot. Az eddigi tapasztalatok alapján, és gondolok itt nem csak a rájátszásra, de az alapszakaszra is, milyen erőtartalék lehet, amit még elő tudtok húzni, mivel tudjátok meglepni a Kaposvárt idegenben is.
Szerintem egy ötödik meccsre nem kérdés, hogy milyen erőtartalék kell, mert ami bennünk lesz, vagy ami bennünk marad, azt mindent ki kell adni, sőt még többet is. Nem sikerült eddig még Kaposváron nyernünk idén, de azt szeretnénk, hogy megszakadjon ez a sorozat. Egy nagyon jó ötödik meccsre megyünk oda, fel fogunk készülni, a regeneráció szerintem most a kulcs. Mind a két csapatnál itt már nagy edzések vagy taktikai változtatások nem lesznek, szív fog dönteni. Nem foglalkozunk most az, hogy itt a meccsig miben akarunk jobbak lenni, magunkkal foglalkozunk, ahogy eddig is. A pihenés regeneráció az kulcsfontosságú lesz, és úgy megyünk oda Kaposvárra, hogy megnyerjük az ötödik meccset.
A Debrecen férfi kosárlabda csapatából Mócsán Bálintot hallották. Két légiós acse, Julia Reisingerova és a svéd Alexa Held nélkül kell megvívni a Pécs női kosárlabda csapatának a Diósgyőr elleni bajnoki döntőt. Reisingerova térsérülés és műtét, míg Held az észak-amerikai profiligabeli elfoglaltságai miatt nem állhat Gyoki Zselkó vezetőedző rendelkezésére. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó finálé holnap Pécsen kezdődik. Kisorsolták a női kézilabda bajnokok ligája budapesti elődöntőjének párosításait. A címvédő Győri Eto a francia Brest együttesével találkozik, míg a másik ágon a Vámos Petrát és Albe Kannát is foglalkoztató, szintén francia Metz, a román Cseszeme Bukaresttel küzd a fináléba jutásért. A négyes döntőt június 6-án és 7-én rendezik az MVM Dómban. A játékosok reakciói közül elsőként hallgassák a győriek kapusának, Szemelei Zsófinak a véleményét a sorsolásról.
Természetesen azt kell, hogy mondjam, azért itt már gyenge csapatot nem kaphat a játékos, meg a saját csapata. Itt azért minden csapat iszonyú jó, és válogatott játékosokból áll. Úgyhogy kemény küzdelemre számítok, de talán mondhatjuk azt, hogy elnézve most a hétvégi mérkőzéseket, illetve a négy közéjutásért menő mérkőzéseket, talán nekünk az egyik legkedvezőbb csapatot kaptuk. Egy nagyon kiélezett mérkőzésre számítok, de én nagyon bízok a csapatomban. Itt azon fog múlni, hogy ki mennyire fog tudni felkészülni a másikból, és mennyire fogja tudni elvenni azt a játékot, amiben ők jók.
A Győri Eto női kézilabda csapatának kapusa, Szemerei Zsófi után a francia Metz együttesét erősítő Albek Anna is elmondta érzéseit a Bajnokok Ligája elődöntőjének párosításáról.
Nem gondolnám, hogy egyik ellenfelet is félváról kellene venni, vagy lehetne venni. Bárkit kaptunk volna, nagyon nagy küzdelmek lettek volna, vagy lesznek majd. Összességében azért talán pozitív volt így a csapat hangulata, amikor megtudtuk, hogy ki ellen fogunk játszani. Örülünk szerintem, hogy a Győrt el tudtuk kerülni, mivel idén már kétszer játszottunk ellenük ugye a BL-ben, és sajnos nem sikerült őket megverni. Ennek azért örültünk, illetve a Brescia harmadjára játszunk vasárnap majd a bajnokságba, illetve ugye a kupába is volt egy meccsünk, tehát Bukarest kicsit ismeretlen lesz számunkra, viszont mi is az ő számukra. Azért összességében örültünk annak, hogy őket kaptuk, de ahogy említettem, egyik mérkőzéssel lett könnyű, vagy lett volna könnyű. Ez egy nagyon komoly hétvége lesz, ahol minden erőnkre szükségünk lesz majd.
Az udvardi palancsa Dorottya Tatár Lőrinc kettős ráadásban 7-6-ra nyert a házigazda svájciak ellen a genfi curling vegyes páros világbajnokságon. A magyar duó így 4 forduló után 2 győzelemmel és 2 vereséggel áll. A küzdelmek 2 10 csapatos csoportban zajlanak. Az első helyezettek elődöntőbe jutnak, míg a másodikok és harmadikok keresztbe játszanak a 4 közékerülésért. A 8-at döntőben búcsúzott Bondár Anna a madridi salakpályás tenisztornán, mivel a döntő harmadik játszmában rövidítésben kapott ki az előző 2 körben előbb udvardi Pannát, majd Gárfi Dalmát legyőző orosz Mira Andrejevától. Londonban ma megkezdődik az asztali tenisz csapat világbajnokság, amelynek a magyar női válogatott azzal a céllal vág neki, hogy tovább jusson a csoportjából és bravúr győzelmeket arasson. A fiatal csapatunkat irányító szövetségi edző Varga László Virányi Zsoltnak beszélt az ellenfelekről.
Mit lehet várni egy ilyen fiatal együttestől, amelyik a tavalyi ifi EB-n 5. lett? És akkor mondom azért a csoport ellenfeleit, a magyar válogatottnak, hogy a Szingapúr, aztán kispipálhatjuk, hogyha még erősebbek lennénk, akkor sem mi lennénk az esélyesek. Beesett Cook-szigetek helyett Görögország, egy 30 éves rutinos játékosról, és Etiópia Afrikából, ami nyilván papíron könnyűnek tűnik, de majd elmondott, hogy mennyire verhető.
Szingapúr a csoport favoritja, ők a legerősebbek. A csoport másik 3 tagja közül fog eldőlni a csoport második helye. Etiópiát sem kell leírni, mert sok olyan játékosok van, aki Európában él és edződik, tehát itt is azért jó játékosokról van szó. Ebből a 3 csapatból az egyik fog a második helyen végezni, és ez a célkitűzésnek, hogy mi is erre hajtunk.
Görögöket és Etiópiát kell megverni.
Így is lehet nézni, de ilyen 4-es csoportban azért sok minden történhet, akár körbeverés. Olyanokat is láttunk már, hogy poén arány dönt esetleg, vagy szett arány, tehát minden egyes poénnak, minden egyes nyert vagy vesztethetnek jelentősége.
A magyar női asztali tenisz válogatott szövetségi edzőjét, Varga Lászlót hallották. Kedves hallgatóink, Sportklónikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportklónika.
Műsorajánlat. Katonai hagyományainkról.
Nem egyszerű, másabb az érdeklődés, például egy iskolai látogatásnál tényleg viszünk bemutató anyagot, ágyút, tábori felszereléseket, kézi fegyverzetet, egyenruházaton, interaktív módon megfogni őket, hát inkább a lányzóknak az érdeklődését vonjuk magunkra, nem abból a szempontból, hogy milyen szépek és aranyosak vagyunk, hanem tényleg a katonai hagyományőrzés.
Az este a házigazda Babuc Zoltán hadtörténész, vendége Tóth Péter elnök és Kármán László alelnök, a nagykátai honvéd tüzér hagyományőrző csapat vezetői. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik. Most ezúttal Baric Sarolta Laura, domonkos szerzetesnő vérközgazdász osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok kedves hallgatóimnak! Egy kérdést szeretnék feltenni. A kérdésem mindenkihez ez. Mit gondolnak? Mégis jobbak lennénk, mint hittük? Önök mit hisznek az emberről? Az ember természettől fogva önző, agresszív, támadó és csaló? Vagy nem ennyire sötét az ember képük? A kérdésem tulajdonképpen egy könyvnek a címe, Rutger Bregman, egy holland szociológus írta. A könyv rengeteg példát felsorol, hogy megcáfolja a sötét képet, amit az emberről szokás festeni. Például leírja, hogy a II. Világháborúban a csendes-óceáni Makini csatában az amerikai és japán katonák között az ottani amerikai vezető Marshall ezredes felmérése szerint 300 katona közül csupán 36 húzta meg a ravaszt. A legtöbb katona el sem sütötte a fegyverét. A vadászrepülő pilóták 1%-a lőtte le az ellenséges gépek 40%-át, a legtöbb pilóta soha senkit sem lőtt le. Az átlagos és egészséges egyed általában nem tudatos ellenállást tanúsít a másik ember megölésével szemben, önszántából nem oltja ki mások életét, írta Marshall ezredes a könyvében. Richard Dawkins, az Önző gén című könyv írója nemrég kitörölte értekezéseiből az ember eredendő önzőségéről szóló megállapításait, elmélete elveszítette hitelét a biológusok körében. Ma már minden első éves biológia szakos hallgató megtanulja, hogy az együttműködés fontosabb. Az emberek együttműködésre és együttlétre vágynak. A lelkünk úgy éhezik a kapcsolatokra, mint a testünk az ételre, írja Bregman. Ezt is írja. A kutatók statisztikákat mutatnak ki arról, hogy hányan juttatják vissza az elveszett pénztárcákat, és hogy a népesség elsöprő többsége sohasem csal vagy lop. A Katarina okozta árvíz után New Orleansban civilek százai vittek ruhát, élelmet, gyógyszert a kárvallottaknak. A Covid idején mi is hasonlókat éltünk át itthon. Szóval, mégis jobbak lennénk, mint hittük. És még egy kérdésem van. Mégis jobb lenne a gazdaság, mint hisszük? Ez már fokósabb kérdés, de jelentem, jó úton vagyunk, csak még nem látszik. Például a Grundfos a világ élvonalában lévő szivattyúgyár 20 000 munkavállalóval legfőbb céljának az emberek életminőségének a javítását tűzi ki, és azt, hogy úttörők legyenek a világ víz- és klímakihívásainak megoldásában. És ami ennél is több, ennek a célnak vetik alá a profittermelést, bevallásuk szerint a profittal jót akarnak tenni. A béres gyógyszergyár célja szintén nem a profitjuk maximalizálása, hanem az emberek egészségének a javítása, őrzése. Hivatalos jelentésükben olvasható, hogy az elmúlt 30 évben 8 milliárd forintot fordítottak jótékony célokra, és több mint 3 millió béres cseppel segítették a rászorulókat ingyen. A Cvak Unikum cég élen jár a fenntartható gazdálkodásban. Megújuló energiával, hőszivattyúkkal termelnek, és kialakítottak egy olyan speciális bónuszrendszert, ahol a gyári munkás ugyanannyi osztalékot kap, mint a vezetők. De mondhatnék példát bankokról is. A CIB bank munkatársai önkéntesen jótékonysági programokon vesznek részt, az Erste bank célja a munkatársak jól létének magas szintű biztosítása. Az Ostorházi Bevonattechnika Kft. A 2008-as pénzügyi válság során nem bocsájtotta el a dolgozóit, hanem megegyezett velük, hogy csökkentik a fizetéseket, de mindenki marad a cégnél. A munkások beleegyeztek, és a válság után emelt fizetéssel ment tovább a termelés. Tehát már nem a vadkapitalizmus korszakában járunk, ahol csak a mohó, pénzfelhalmozás számít, legalábbis nem mindenkinél. És egyre többen vannak ezek a nem mindenkik. Elinor Ostrom, Nobel-díjas amerikai közgazdásznő 5000 eset tanulmánnyal bebizonyította, hogy a közlegelőkön, a közös vagyon kezelése során a gazdák együtt tudnak működni, a teheneik nem döglenek meg, mint azt az eredeti közgazdasági példa a közlegelők tragédiája tanította. Francis Fukuyama, amerikai biológus pedig kimutatta, hogy az együttműködésre való hajlam az emberben genetikailag kódolt, tehát a génjeinkben nem vagyunk önzők. Szép napot kívánok mindenkinek! Mégis jobbak lennénk, mint hittük?
Baricz Sarolta Laura, Domonkos szerzetes nővér közgazdász jegyzetét hallották, és ez a jegyzet is, amely, ahogy már a többi elhangzott, is újra meghallgatható a hirado.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon. Fél kilenc múlt két perccel, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
Irán egy új háromlépcsős tervet adott át a közvetítőknek, amely alapján hajlandó tárgyalni a közel-keleti konfliktus rendezéséről az Egyesült Államokkal. Teherán első körben garanciákat kér az Irán és Libanon elleni katonai műveletek teljes beszüntetésére, és csak ezután hajlandó a hormuzi szoros ellenőrzéséről, illetve atomprogramjáról egyeztetni. Az Egyesült Államok elnöke elleni gyilkossági kísérleti szerepel a washingtoni lövöldöző ellen emelt vádak között, jelentette be Todd Branch, amerikai igazságügyi miniszter. A 31 éves férfi szombaton tüzet nyitott abban a szállodában, ahol a fehérházi tudósítók vacsoráját tartották. A támadó a bálteremig nem jutott el, a biztonságiak még az előtérben feltartóztatták. Hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba érkezett harmadik Károly brit király és Camilla királyné. Az uralkodót és feleségét Donald Trump elnök fogadta a Fehérházban. Bár a hétvégi washingtoni incidens beárnyékolja a diplomáciai eseményt, a Buckingham palota megerősítette, hogy a tervezett programokat változtatás nélkül megtartják. Meghalt Edit Éva Éger, magyar származású klinikai pszichológus, író, holokauszt túlélő, a poszttraumás stressz-szindróma elismert kutatója. Több évtizeden át küzdött a zsidó üldözések és a koncentrációs táborok okozta traumái feldolgozásával. A Döntés című könyve világszerte milliókhoz eljutott. Halálhírét kiadója közölte. Az 1949 óta az Egyesült Államokban élő Edit Éva Éger 98 éves volt.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Április 27-én, azaz tegnap, Nyugat-Európa nem muzsikált valami fényesen a piacok tekintetében. A frankfurti tőzsdevezetőindexe, a párizsi tőzsdevezetőindexe egyaránt esett, a londoni tőzsdevezetőindexe is gyengült, és a páneurópai index is 0,3%-kal csúszott vissza. A nap kurszama az óvatosság volt, a befektetők a megakadt amerikai-iráni egyeztetések, az emelkedő olajár és a közelgő jegybanki döntések között próbáltak irányt találni. A Brent olajára $108 fölött járt, ami Európában különösen érzékeny pont, hiszen a kontinens vállalatai és a fogyasztói egyaránt gyorsan megérzik az energiaárak feszülését. A technológiai és a fogyasztási szektor húzta le leginkább a tágabb értelembe vett európai piacot. Az Egyesült Államokban egy kicsit más volt a hangulat, ugye az eufória ott sem volt, de a bizalom nem tűnt el a piacokról. A Dow Jones ipari átlag ugyan minimálisan esett, a technológiai részvények mutatója viszont pluszban zárt. Ez azt jelenti, hogy miközben a hagyományos ipari részvényeknél volt némi megtorpanás, a széles piac és a technológiai oldal ismét ellenállóbbnak bizonyult. A magyar tőzsdén azt láttuk, hogy a BUX esett, nem túl nagyot, de esett. A vezető részvények többsége ugyan tudott emelkedni, így tett például az OTP részvénye, a Magyar Telekom, a Richter, ellenben a MOL jelentősen közel 1,5%-os eséssel gyengült egy nagyot, és ez elég volt ahhoz, hogy a teljes indexet lehúzza. Ma reggel Európában óvatosabb, de nem kifejezetten borús a hangulat. Németországban is, Franciaországban, Angliában is mérsékelt javulást mutatnak a piacok, de a hangulatot elsősorban továbbra is a közel-keleti háborús helyzet, a hormúzi szorossal kapcsolatos feszültségek fogják ma is alakítani. Végül néhány szó van a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 364 forintba, míg 1 amerikai dollár 311 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen, Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőit hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
A Polgári Együttműködés Egyesület egy felmérést készített, amelyek a nemzeti minimum legfontosabb pontjai, alapjai lehetnek. Erről beszélgetünk a következő percekben Győri Enikővel, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnökével. Kezdjük, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mekkora mintán végezték ezt, mennyire átfogó ez a felmérés? Milyen következtetéseket lehet belőle levonni?
Ez egy 1000 fős mintán készült reprezentatív közvéleménykutatás volt. Azért készítettük, mert benne voltunk egy éven át egy nagyobb munkában. Azt térképeztük fel, hogy a nemzeti sors kérdéseinkhez kapcsolódóan milyen olyan témák vannak, amelyekben aggodalmaink vannak, amelyekben jó szakértőink dolgoznak, és egy kicsit a merre tovább Magyarország problémakört boncolgatják. És ezen munka során derül ki az, hogy jó lenne minimum olyan alapvetések ebben az országban, amelyben mindannyian egyetértünk, mindegy, hogy ki hova szavaz, de vannak olyan elvek, értékek, amelyek összekötnek minket. És ezért kértünk fel az E-Benchmark nevű közvéleménykutató céget, hogy végezzen egy ilyet, tehát ez az 1000 fős minta leképezi Magyarország lakosságát, iskolai végzettség nem, földrajzi elhelyezkedés és minden ilyen tekintetben. És hát az jött ki, hogy igenis vannak olyan témák, amelyekben a magyarok egyetértenek. Elmondanám, hogy melyik volt az a két legerősebb állítás, ami 96-98%-ot kapott. Az egyik a háború elutasítása, ebbe beleértve a háborúskodást, tehát a belső társadalmi béke ellen fellépést is, illetve a másik, amelyik szintén nagyon magas értéket kapott, az a korrupció, a közélet tisztasága. Tehát az emberek azt szeretnék, hogyha Magyarországon a közpénzt tisztességgel költenék el, arról számot kellene adni. Tehát ez volt az a két témakör, amelyben a legnagyobb az egyetértés. De emellett az is nagyon magas értékeket kapott, hogy a közélet és a közbeszéd az tiszta legyen. Magyarul ne lehessen egymás méltóságába gázolni, még egy kampány során sem. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyek jóval túlmutatnak az aktuál politikán. Engem egyébként megnyugtatott, hogy vannak ilyen témák, amelyben a magyarok nagyon egyfelé gondolkodnak, és nagyon egyformák az elvárásaik, és mi most abban reménykedünk, hogy a politika inspirálódik ezekből az állításokból.
Ugye aztán az is szerepel itt, hogy a társadalom alapja a család, valamint, hogy az egyén érdeke nem írhatja felül a közösségi érdeket. Ez fontos lehet, hogy az elmúlt 15-16 évnek a családcentrikus politikája az ezek szerint az termékeny talajra hullott?
Ez így van. Azért én eddig sem kételkedtem benne, hogy a magyarok családszeretőek. és a kormány által vitt családpolitika rengeteg a családokat segítő intézkedés, az azért volt, mert ebben nagyjából mindannyian egyetértünk ebben az országban, ez itt valóban megerősítést nyert. És engem az is nagyon megnyugtatott, mert nagyon sokszor hajlamosak vagyunk talán magunkat is túlzottan individualistának, csak a saját magunkra koncentrálónak tekinteni, és az jött ki egy elég erős pontszámmal, hogy igen, ebben az országban a közösségekre odafigyelés az erőzze meg akár az egyéni érdeket is. Tehát hajlandóak a magyarok, és tudnak is közösen cselekedni. Ennek nagy elfogadottsága van. Szerintem ez megint olyan, amire egyértelműen építeni kell a politikában.
Aztán amikor azt olvassa itt az ember, hogy a kiszolgáltatottak védelme, az állam felelőssége, akkor ez szembe megy azzal a bizonyos szabad versenyes alapú piacgazdasággal, ami hát Nyugat-Európában leáldozott, ugye erre jött aztán a szociális piacgazdaság, de az állam szerepe vitathatatlan, tehát nem a piac, a vadpiaci törvények érvényesülését gondolják helyesnek a megkérdezettek.
Így van, de azért tegyük hozzá azt is, hogy volt egy másik kérdés, ami szintén ilyen nagyon magas 80% fölötti értéket kapott, az, hogy az élet alapja az a munka, és aki képes dolgozni, annak dolgoznia kell. Szerintem ez is egy nagyon egészséges hozzáállást jelent. Munkaalapú társadalom arról szól, hogyha vagy, létezel, dolgozol, akkor jól kell tudnod boldogulni, és mindig kell tudnod egyet lépni előre. A szociális gondoskodásról, amit pedig ön említett, így van, tehát elvárják az államtól, hogy segítse a hátrányos helyzetben dolgozókat. A szabad piac nem lehet egyenlő a szabad rablással, tehát az államnak e téren is van feladata, de valahol ebből a kettőből azt gondolom, hogy megint az emberek bölcsen gondolkodnak, hogy igenis oda kell tenni magukat, nem várhatják a sült galambot, hogy mindent az állam elintézze helyettük, de ha baj van, és akiknek nehezebb a helyzete, azokra figyeljen oda az állam is.
Na most mi a terv ezzel a csomaggal? Mert hát ugye itt olyan alapvetések vannak, amit nyilván lehet használni a politikában, de ezek olyan általános értékek, amelyeknek oldaltól függetlenül meg kellene jelenni.
Ez így van. Ezért hoztuk nyilvánosság az eredményt, és még egyszerre hangsúlyozom, ez nem az Egyesület által kitalált 12 pont, hanem ami kijött a kutatásból. Itt mi csak formáztuk ezeket a gondolatokat, nem a tartalmukat igazítottuk. Mi ezt azon túl, hogy nyilvánosságra hoztuk, a honlapunkon megjelenítettük, sőt, kimondottan szeretnénk, ha egyének, illetve szervezetek csatlakoznának, hogy ők elvárják, hogy ez a társadalmi minimum a politikában is megjelenjen, hogy pár klikkel ezt bárki megteheti, mindenki a Magyar Polgári Együttműködés honlapján is megtalálja, de el fogjuk küldeni a politikai élet szereplőinek, az új parlamenti pártoknak, frakcióknak, és bízunk benne, és mivel ez egy tényleg egy nagyon egyértelmű állásfoglás volt a társadalom részéről, hogy a politika ezt majd leköveti, szerintem mindannyiunknak előnyére válna.
Van ezzel még további munka? Tehát például az Egyesületen belül vannak-e olyan, mondjuk azt, hogy műhelyek, háttérműhelyek, ahol akár mélyebben is kidolgoznak olyan programokat, amelyek ezeken az alapelveken alapulnak?
Így van, ugye a sorskérdéseink projekt, amiről az elején beszéltem, az folyik, és most vagyunk az anyagoknak a véglegesítésénél. Ezek 6 témakörben dolgozzák ki, hogy szakértőink szerint a polgári értékek mentén merre van előre. Ebben az emberi méltóságtól kezdve az állami, nemzeti és szellemi szuverenitásig, a közéleti kultúra témáig sok minden szerepel. Most abban bízom, hogy ezeket az anyagokat tényleg le tudjuk zárni. Az üzeneteket minden témában külön ki is gyűjtjük, és ezt is nyilvánosságra fogjuk hozni. Elküldjük a készülő, a hatalomra készülő kormánynak is, és megint abban bízunk, hogy elfogadja, és legalább elgondolkodik ezeken a kérdéseken, és akkor természetesen majd a rádió hallgatóit is tájékoztatjuk.
Ugye a Magyar Polgári Együttműködés, ugye ez az egyesület neve, ez feltételezhet egy olyan küldetést most, amely akár a magyar társadalom megújítására is vonatkozik, hiszen polgári együttműködésről van szó. Szóval ezzel kapcsolatban vannak-e tervek? Hogy hogyan?
Ez az egyesület, ez 31 éve létezik, mondhatjuk úgy. Annak idején, hát talán idősebbek emlékeznek, 95-ben, azért, mikor visszatértek a szocialista kommunisták így a hatalomba, a liberálisok segítségével, akkor az egyesület alapítói, Mádl Ferenc, Granaszi György, Martony János úgy érezték, hogy a polgári értékek, amelynek szolgálatára az Antal kormány szerződött, azok veszélybe kerültek, és súlyos dolgok történhetnek. És azért alapították meg annak idején ezt az egyesületet. Tehát számunkra, az utódok számára nincs mázsi normérték, mint amit ők kitaláltak. Afölött őrködünk, hogy az egyének és közösségeik, a magyar nemzet minden tagja békében, jólétben, méltóságát és szabadságát megtartva élhessen. Ez egy mandátum, nagyon erős erkölcsi misszió, amink van. A miniszterelnök is fogalmazott az évértékelőjében, hogy ez egy szellemi génbank is, tehát nekünk az kell folyamatosan monitoroznunk, figyelnünk, hogy ezek az értékek érvényesülhessenek, emeljük fel a szavunkat, ha veszélyben vannak, és pedig mindig emellett örködjünk, és nézzük meg, adjunk ötleteket, hogy hogy lehet a magyar társadalmat esetleg egy kicsit még úgy alakítani, hogy mindenki egyre inkább polgárra válhasson be.
Van erre fogékonyság? Hogy látják, amikor tartanak különböző találkozókat az ország minden pontján?
Az az elmúlt egy év tapasztalata, mert miért az egy konzervatív egyesület vagyunk, nem is titkoljuk, sőt, kimondottan vállaljuk, hogy elvittük ezeket a gondolatokat, ahogy a szakértőink haladtak az anyaggal, mintegy 100 rendezvényre az ország különböző pontjára, elvittük a fiatalokhoz is, elvittük különböző ifjúsági táborokba, rendezvényekre, sőt, fiatalokkal összeültettük a szakértőinket, hogy nézzük meg, hogy náluk hogy működik az, amit mi gondolunk. És először is kiderült, hogy a társadalomban nagy igény van a beszélgetésre. És kezdünk leszokni róla. Már mindenki kinyilatkoztat, akár az interneten influencerek vannak, olyanok, akik megmondják a tutit, de nem kell hozzá válasz, mert ugye egyoldalú, a csetekkel nem kell foglalkozni, illetve a válaszokkal, a kommentekkel. De kiderült, hogy ez közel sem így van, az emberek nem érik bennébe, hál' Istennek, és ezeken a kis beszélgetéseken, ezek 30-80 fő közötti rendezvények voltak, ez is hálásak voltak az emberek, mi megkérdeztük a véleményüket, kicsit erről leszoktunk. És hogy lehetett vitázni, elmondhatták a véleményüket, és itt ebben az egyesületben a jobbító szándékú vita az, ami folyik, és hát a politikának kellene erre egy picit befogadóbbnak lennie, mert azt gondoljuk, hogy egy kicsit leszoktattuk az embereket a vitáról, a közös együtt gondolkodásról, és megint ismétlem, a jobbító szándékú kritikáról. Ezt a kultúrát szeretnénk visszahozni, talán a sorskérdéseink projekttel, vagy akár ezzel a nemzeti minimum 12 ponttal, kicsit abba az irányba tudjuk elmozdítani a közéletet, hogy ez a vitakultúra visszatérjen.
Köszönöm szépen Győri Enikőt, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnökét hallották.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Lakhatási krízisben lévő családokat segít az idén is a Katolikus Caritas. Szabados Edina, a Katolikus Caritas kommunikációs referense itt a stúdióban. Kezdi sokkal, jó reggelt kívánok. Na hát hogyan? Hogyan segítenek és kinek?
A Katolikus Caritas a tavalyi évben 181 családnak segített, így ez körülbelül 600 ember életét változtatta meg egy picit jobbá. Úgy segítünk, hogy az országos hálózatunk az alapja annak, hogy minél több rászoruló családhoz és emberhez eljussunk. Ugye a Katolikus Caritas 16 egyházmegyében van jelen, egyházmegyei Caritas központok vannak, az önkénteseink pedig a legkisebb falvakban is akár Caritas csoportokat szerveznek, nyitva tartják a szemüket, és figyelik, hogy ki az, aki rászorulhat. Szájhagyomány útján tudnak egymásnak segíteni a családok, rászorulók, és aki a Caritas látókörébe kerül, akkor az egész évben akár különbözőféle segítségnyújtást kérhet a Caritástól. A lakhatási krízis programunk több mint 10 éve zajlik, és elsősorban rezsihátralékok rendezésében segítkezünk, soha nem pénzbeni támogatással, hanem közvetetten, illetve tárgyi támogatásokkal segítünk.
Az, hogy befizetik a számlát, vagy?
Így van, nagyon-nagyon kreatívnak kell lenni abban, hogy melyik család a bevétele alapján milyen támogatásokra, részletfizetési lehetőségre jogosult.
És nagyon sokszor intézik?
Igen, az egyházmegyei Caritas központokon keresztül minden évben megpályázhatják azt, hogy ők, nekik segítségre lenne szükségük, és végig kísérjük őket az adminisztrációs feladatoktól kezdve egészen a számlák befizetéséig, illetve vannak olyan helyzetek, speciális élethelyzetek, amikor egészségügyi okok miatt speciális lakhatást kell kialakítani, vagy azonnali beavatkozás szükséges, ilyen esetekben akár felújítási munkákban is tudunk segíteni. De elsősorban a lakhatási rezsi elmaradásokban szoktunk segíteni, és mindig előnyt élveznek azok a családok, ahol kisgyermekek vannak, nagyon fontos, hogy az ő fejük föl megmaradjon a ház, a lakóépület, és minél kiszámíthatóbb legyen a honlapjuk.
Mondta, hogy a lakás vagy ház, hogy esetleg segítenek abban, hogy felújítás, vagy hogy is van, hogy amire utalt, hogy vannak, akiknek olyan lakhatási nehézségük van, hogy nem a rezsi nincs befizetve, hanem az épület vált olyanná, hogy mi is ez a speciális megoldás, hogy otthonba viszik őket?
Vagy nem, arra gondolok, hogy például, ha akadálymentesíteni kell egy szobát, vagy egy lakást, vagy steril szobát kell létrehozni, és nem várhat a dolog, és nyilván ezek irtózatos költségbe kerülhetnek, akkor egyes esetekben tudunk sürgősen segíteni, de valójában van más öngondoskodás segítő programunk, például a Szép Otthonok program, ahol kifejezetten tényleg lakásfelújításban, nyilászáró cserében, ilyen speciális szobák, egészségügyi szempontból megfelelő steril szobák kialakításában is tudunk segíteni. Ezek elég marginálisak, tehát nyilván nem ezekkel a problémákkal jelentkeznek a rászorulók leggyakrabban, de most, amit elindítottunk, és már a megvalósítás szakaszában lépett, az a lakhatási krízisprogramunk, a Lakhat program, és idén is több száz ember életét tudjuk majd segíteni.
Ez jelentkezni kell? Vagy
igen, az egyházmegyei Caritas központokon keresztül a munkatársak már környezettanulmányt végeztek. Nyilván ahhoz, hogy eldöntsék, hová mennek, ki kellett a teljes szociális jelzőrendszernek az összefogása. Tehát az önkormányzatok, családsegítő központ, védőnői hálózat is mindig jelzi, hogy ki az, akinek nagyon kritikus helyzete van a lakhatási krízisben, és nagyon nehéz szelektálni, de legjobb tudás szerint mindig kiválasztjuk a legégetőbb élethelyzeteket, felmérjük a hátterüket, és a legfontosabb módon segítünk. Általában ez rezsi hátralék, vagy lakhatási lakbér hátralékot jelent.
Sokan vannak? Ugye mihez képest persze, de hogyha hasonlítjuk korábbi évekhez, vagy valami más összehasonlítás, mondjuk térségi összehasonlításban,
nem mennék számokba bocsátkozni, tehát előrejelzésekbe, de akkor, amikor nehezebbé válik ugye az infláció miatt, akár a megélhetése az átlag embereknek is, akkor őket ez fokozottan terheli. És alapvetően nagyobb kihívások előtt állnak, igen.
Milyen programok futnak még?
Alapvetően elindult tavasszal a zöldellőkertek programunk, akkor vetőmagokat lehetett igényelni olyan családoknak, rászorulóknak, akik rendelkeznek kerttel, és vállalják azt, hogy tavasztól őszig a vetéstől a betakarításig részt vesznek ebben a programban.
Ennek mik a tapasztalatai?
Nagyon nagy arányban vannak tapasztalatok, nagyon nagy arányban kitartanak az emberek, és nagyon sokat segít az, hogy a munkatársaink, önkénteseink, szociális munkatársaink tényleg kertészeti segítséget nyújtanak számukra, akár eszközöket biztosítanak a részükre, és élvezik azt, hogy a saját kertjükből kerül az asztalra zöldség és egészséges ételek. Alapvetően kisebb összefogások is elindultak már, van olyan termelői piac, ami fogadja a kertekben megtermelt zöldségeket és átveszi, tehát valamennyi bevételhez is tudnak jutni akár a családok, ezáltal a legszorgalmasabbaknál már ilyen sikerekről számolhatunk be.
Föntartható az összes program, ami megy már, hogy mi van az önök támogatásával, mert az, hogy tudjanak segíteni, ahhoz támogatásra van szükség. 1% az ugye biztos forrás.
Igen, az 1% felajánlásoknak nagyon örülünk. A tavalyi évben az iskolakezdési programunkat támogattuk meg a befolyt adó 1%-okból. Az élet minden területén részt vesz a Caritas, hogy segítséget nyújthasson a rászorulóknak. Érdemes minket támogatni, mert minden programunkat visszük és folytatjuk. Úgyhogy aki úgy gondolja, hogy bármilyen módon támogatna minket, az hívja a 1356-os adományvonalat, vagy online adományozással különböző célokra, konkrét célokra akár támogatást küldhet, és mi személyesen jutatjuk el a rászorulóknak.
Köszönöm szépen Szabados Edinát, a Katolikus Caritas kommunikációs referensét hallották, és közben Horváth Szilárd érkezett ide. Ez pedig azt jelenti, kiterítette az adásmenetet. Nagyon sok érdekes téma lesz itt, az az én gyanúm, ahogy ez szokott lenni, szóval kezdődik a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazinműsora.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak és neked is, Tamás. Először is a közösségekkel foglalkozunk. Hát kicsit részben erről beszéltetek itt az imént. A közösségekkel foglalkozunk, a közösségek megtartó erejével, meg arról is beszélünk, hogy nem csak a lelki állapotát javítja mindenkinek, hogy a közösségben él, hanem jó hatása van a fizikai egészségre is, meg javítja a memóriát, növelheti az élettartamot. Tehát, hogy érdemes közösséget találnunk akkor is, amikor már elmagányosodunk, és ebben az időszakában vagyunk az életünknek. Aztán foglalkozunk még azzal, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy a testi állapotunkat javítsuk még másként is. Például valamilyen gyógyító kezeléssel egy terápiát mutatunk be, amely betegség, fájdalom eltüntetésére nagyon alkalmas. Itt a Bowen módszerről beszélünk egyébként, hogy elmondjam ezt is. Egy alternatív gyógyeljárásról tulajdonképpen. De aztán foglalkozunk majd azzal is, hogy a vásárlóknak milyen jogaik vannak, például ha egy élelmiszeripari termékről kiderül, hogy káros az egészségre, vagy életveszélyes, akkor mit kell tennünk, hogy ezt felfedezzük, vagy egyáltalán az első hírt megkapjuk erről. Ugye nemrég volt itt éppen egy gyermek élelmezési cikk, egy gyermektápszer, amiből kiderült, Magyarországra nem került be, de kiderült, hogy bizony olyan anyagokat tartalmaz, amit nem kellene tartalmazni. Mit lehet ilyenkor tenni, ezt egy kicsit megbeszéljük. És akkor az adás végén pedig azzal foglalkozunk, hogy mit tegyünk, hogyha romlik a látásunk, zöldhályok, glaukóma, ezt beszéljük egy kicsit alaposabban.
Na tehát ezekkel az érdekes témákkal várja tisztelt hallgatóinkat Horváth Szilárd, 9 órakor hírek Ceglédi Edittel, és aztán jön ez a bizonyos délelőtti magazinműsor. A Jó reggelt Magyarország munkatársai pedig most elbúcsúznak, úgyhogy Hegedűs Katalin, Lajár Rita és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakukk El Tamást hallották. Jó napot kívánok!